Politikájának alakulása, a nemzetközi folyamatok háttere és a folyamatok irányítói. A mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal a következő témákat kínáljuk. Romániában megbukott a Bolozsán kormány. Kanada kormánya vajon tényleg az Európai Unióba igyekszik-e? Minden esetre a finn államfő Alexander Stubb meghívta uniós tagnak az észak-amerikai országot. Kuba nem sokára a miénk lesz. Ezt Donald Trump találta mondani május elején. Igaz, a napokban Washington átmenetileg enyhítette a Szigetország elleni olajblokkádot. Tartsanak velünk ezúttal is.
Új világ. Külpolitikai magazin. Ma reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Vasárnapi újság 40. évfolyamában járunk, a 2003. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában a szerkesztő Horváth Ágnes? Zene és tánc, úgy mint Széken, országos táncház találkozó 45-ször. Alapkövek a csillagösvény valósága, a Magyar Művészeti Akadémia új tagja kollégánk Horváth Szilárd. A hírek után a nyugatnak periféria, de nekünk maga a világ, közép-európai identitás amerikai szemmel, és ha nincs ellenség, csinálunk, dollármilliókat költött fajgyűlölő neonáci szervezetek finanszírozására egy amerikai jogvédő szervezet, állítja az amerikai szövetségügyészség. Belépő helyett petróleum pénzt szedtek, vendégeket jó erdélyi szokás szerint pedig pálinkával fogadták. Így indult az első budapesti táncház 1972. május 6-án a Liszt Ferenc téren egy könyvklubban. Itt még négy amatőr táncegyüttes állt össze egy rockzenementes estére, ám az érdeklődés minden várakozást felülmúlt. Ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy megnyitják a parkettet a civilek előtt is. A következő év tavaszán már a Fővárosi Művelődési Házban a Bartók táncegyüttes segítségével, a Sebő majd a Muzsikás együttes kíséretével járták a táncot, és ezzel elindult a már hungarikumnak számító táncház mozgalom. A minta egyébként Erdélyből jött. Novák Ferenc, a bihari táncegyüttes vezetője, szakdolgozatát is a széki táncéletről írta, és az első meghívón is ez szerepelt, zene és tánc úgy, mint Széken. Idén pedig már 45. alkalommal rendezték meg az országos táncház találkozót és népművészeti vásárt. Kulik Bence Berán Istvánt, a táncház együttes vezetőjét kérdezte.
Van egy szomorú kötelezettségünk. Sebő Ferencről fogom most kérdezni. Sebő Ferenc ugye 79 éves korában elhunyt. Igazából hát ő az egész mozgalomnak az atya, az alapítója, az egyik lelke. Mit hagyott maga után, és betölthető-e egy ilyen űr?
Erre a rövid válasz az, hogy egyáltalán nem tölthető be az az űr, amit a Sebő Feri hagyott. Egy hihetetlenül színes egyéniség, akitől most kénytelenek vagyunk megvanni, nagyon friss még a dolog. Rendeztünk az idei táncház találkozón egy népzenei szemlét. Az egész táncház találkozót belengte Kallós Zoltán születésének a 100. évfordulója. Zoli bácsi gyűjtéseire alapozva, abból kiindulva jelentkezhettek zenetanulók, akik ilyen gyűjtésekből készültek fel, amit vagy Zoli bácsi egyedül, vagy társaival végzett, ugye erdészerte és gyimesmódva mind beletartozik, tehát nagyon gazdag a hangszerösszeállítás is, persze nyilván éneke is lehet, és az volt ennek a különlegessége. Hát azt mondjam, hogy a sors akarhatta így. Én elhívtam a Sebő Ferit, hogy egyáltalán a Kallós Százról beszéljen, és úgy adódott, hogy a népzenei szemle fiatal résztvevői, meg néhány mentor eljátsszák Kallós Zoltánnak az egyik kedvenc dalát, ami a szemle címe is volt, hogy Fordulj kedves lovam, és mindez április 25-én szombaton este a gála műsor előtt a nagy színpadon megtörtént. Feri tele volt energiával, így odafordult hozzám, és mondta, te figyelj, úgy látszik, hogy valamit jól csináltunk. Tehát annyira melengedte őt az, hogy így fiatal zenészek koszorújában mondhatja el ezt a, erre az alkalomra írt szövegét. Hát nagyon-nagyon fog hiányozni. Ő az egyik elindítója valóban, különösen zenei oldalról. Nyilván mások is voltak, de azért ez egy szimbolikus dolog, hogy Sebő Ferenc kedvenc, illetve utolsó színpadi megjelenése az éppen a táncház találkozón történt.
Hogyan értékeli ezt az idei táncház találkozót? Ezen felül, ezen kívül, vagy ezzel együtt?
Nagyszerűen sikerült. Péntek este kezdődött a Fonóban, halljunk szót, mint egy lakodalmi kiállítás címmel. Nagyon sokan érkeznek egyébként a táncház találkozóra általában is külföldről, és akkor így az előestén ott össze tudnak futni. Nagyon sokan vannak például, akik kifejezetten a Minden Magyarok Tánca program miatt érkeznek, muzsikusok külföldről, most is megközelítőleg 100-an voltak. Idén boncidai táncok volt terítéken, egészen távoli országokból jönnek el olyanok, akik együttesben táncolnak, zenekarban muzsikálnak. A zárásként egy bált rendeztünk, nagyon-nagyon jó volt a hangulat.
Elkezdtem táncházakba járni, és mindig nagyon boldogan konstatálom azt, hogy egyre jobban fiatalodik. Kik ezek? Mennyire képes a táncház mozgalom nyitni akár mondjuk egy urbánus városi fiatalra, vagy mondjuk egy Budapesten kívül élő fiatalhoz?
Igazából a táncház mozgalomra mindig is az volt jellemző, hogy hát alulról építkezik. Jobb hián hívhatjuk mozgalomnak, de ez egyáltalán nem egy hierarchizált, felülről vezérelt ügy. Nagyon sok spontán folyamat zajlik. Ez úgy az indulásra és az első néhány évtizedre volt alapvetően jellemző. Ma már intézményesülésről is beszélhetünk. Hát jelesül, ugye van egy minisztériumi háttérintézmény, a hagyomány, Háza, módszertani központként is működnek, ha nem is nagyon régen, de létezik már felső fokon népzene és néptánc tanulási lehetőség. Az, hogy alapfokú művészeti iskolákban nagyon nagy tömegek táncolnak, akik aztán kedvet kapnak, folytathatják középfokon, szakgimnáziumban, konziban, és végül ugye a felsőfokú művészetoktatásban lehet tanári diplomát szerezni, így a teljes vertikum tulajdonképpen megvalósult, és hát ennek a hatását, ennek a nagyon-nagyon jó hatását érezzük a táncházakban is. Nagyon erős a frissülés, rengeteg fiatal van, ugyanakkor ez a rétegkultúra, szubkultúra kérdés, ez föltehető, nem tartom gondnak, hogy nem vált ez azért egy ilyen nagyon nagy populáris műfajjá, mert akkor bizony elkerülhetetlen a komercializálódás. És én azt gondolom, hogy itt a értékek az évtizedek során megmaradtak, ugyan már elég kevés élő adatközlőnk van, aki folklor környezetben tanulta apáról fiúra a táncot vagy a muzsikát, de rengeteg anyag található a gyűjtésekben, rekonstruálhatók, tehát van olyan generáció, akik még átélhették a gyűjtés élményét, a mester és tanítvány élményét. Nyilván ez már egy nehezebb ügy, egyfajta szekunder közlés, de azt is el kell mondani, hogy a fiatal generációk tudásban, technikai felkészültségben már egy sokkal magasabb szintről tudnak ennek nekiindulni, és hát ennek látszik a hatása.
Benne van-e a veszély már csak szimplán a táncházmozgalom természetéből adódóan, hogy megkristályosodik ez a kultúra és hagyomány, amit önök őriznek, szép lassan elfogynak majd a gyűjthető zenék és táncok?
Rengeteg anyag létezik a gyűjteményekben egyfelől. Másfelől pedig ennek az egész táncházas zenélésnek, táncolásnak az a lényege, hogy voltak éppen nyelvet tanulunk, anyanyelvet tanulunk, zenei anyanyelvet, táncos anyanyelvet, ami az adott tájegységi stílusok keretei között, ami szerintem nem korlátot jelentenek, inkább segítséget nyújtanak, hogy ne legyen partalan a dolog, de minden esetre rendkívül széles improvizációs lehetőséget biztosítanak. Tehát egy viszonylag kevés motivum kincsel, akár zenében, akár táncban, lehet már rögtönözni, lehet improvizálni, és miért jó ez? ez. Azért nagyon jó, mert ebben kulcsot kapunk ahhoz, hogy kifejezzük a éppen aktuális érzelmeinket, bánatunkat, örömünket, gyászunkat, párkapcsolati dolgainkat, és így tovább. Azért gondolom, hogy mivel ez egy valóban egy módszer, valóban egy a nyelvhez hasonlítható. Tehát ahogy a nyelv is folyamatosan változik, úgy a táncházas zene, tánc is változik, de igazából nem gondolom, hogy egyfajta ilyen bemerevedés történne. Elég, hogyha az ember tényleg beleszagol bármelyik táncházba, de hát akár táncegyüttesek munkájába is, vagy ahogy muzsikálnak, olyan zenészeket összeengedünk mondjuk a táncház találkozón, ország vagy a világ különböző pontjain élnek, és ugyanezt az anyagot tanulják, és nem kottából játszanak, hanem egy adott tájegységet összeállnak, kontrabőgő, hegedű, és már megy is a muzsika, cimbalommal, klarinéttal, bármivel kiegészítve. Van egy olyan közös tudásanyag, ami én szerintem biztosíték arra, hogy ennek ilyen értelemben, szakmai értelemben is megvan a jövője.
Berán István, a táncház találkozó főszervezőjét, a Táncház Egyesület vezetőjét, Kulik Bence kérdezte. Kövek, a csillagösvény valósága. Ezzel a címmel tartott székfoglalót a Magyar Művészeti Akadémián Horváth Szilárd. A lírai cím a Gödi Búzaszem általános iskolára utal, amit kollégánk, mert hogy Horváth Szilárdról, a vasárnapi újság szerkesztőjéről van szó, szóval kollégánk édesapaként álmodott meg 23 évvel ezelőtt két hasonló gondolkodású szülővel. A keresztény családi értékrendre épülő, néphagyományt hordozó gyermekeket nevelő intézménybe a paripa, az eke, a barázda, a magocska, a napsugár, a kalász, a kovász és a kenyér osztályokba 2011-ben már 133 diák járt. Mára pedig fogalommá, módszertani sarokponttá vált az iskola. A Magyar Művészeti Akadémia új levelező tagját, Horváth Szilárdot, Horváth Ágnes kérdezte.
Nem tudom, hogy láttam-e már akadémikust ezüst pityikés mellényben, de lehet, hogy ott van a legmagasabb szintű kultúra, vagy legalábbis annak a gyökere, az alapja, alól a Falvak Poros utcáján.
Ez egy derecskei mellény, megláttam egyszer egy vásárban, és nem tudtam ott hagyni. Hordoz valamit az ősiségből. Így van, azt gondolom, hogy aki elveszíti a kapcsolatát a földdel, az elveszít valami nagyon fontosat az életében, a kapcsolódást a természethez, az üdvösség egyik alapelemét. A föld az nagyon sok mindent ad nekünk. Türelmet, belátást, hogyha műveljük, együttműködési készséget, és adja nekünk ezt a kultúrát is, ami a természetből fakad. Ez egy teremtőközpontú, közösségközpontú és természetközpontú kultúra, nagyon magyar és nagyon egyetemes, hiszen minden nép ugyanabból a természetből érkezett, és tulajdonképpen ugyanazokra a következtetésekre jut el. Ez a hagyomány, ez világszerte minden népet megtart. Az a nép, amelyik elhagyja, az törvényszerűen beleomlik a létezésnek a mocsarába, és az húzza ez a materiális mocsár.
Lehet, hogy tényleg a népi kultúrából meg kellene keresni ezeket az apró, még megmaradt pontokat ahhoz, hogy túl tudjuk élni azt a világot, amiről azért mondhatni, hogy mindenki érzi, hogy ez már nem embernek való.
Amikor valaki felforgatja a világot, akkor forradalmat kiált. Ez a forradalom, ez idegen szóval revolúció. És az idegen szót érdemes ilyenkor használni. Minden forradalom, minden revolúció azt ígéri, hogy visszavisz bennünket az ős kezdett gyönyörű arany korához. Az a helyzet, hogy a néphagyomány ehhez, az aranykorhoz kapcsol bennünket, mert hogy ez valahogy a mitikus ködökbe vész. Az ige testélet, égszülte földet, emese álma, mondhatnánk ezt keresztény módon, meg mondhatnánk magyar módon is. Minden a magyarság kezdete is a mítoszok ködébe vész, de a hagyomány összeköt bennünket ezzel a mítikus kezdettel. És hogyha ebben vagyunk benne, akkor ezek a revolúciók, ezek a forradalmak, ezek a felfordulások feleslegessé válnak, hiszen abban a pillanatban az lesz a helyzet, hogy nemzedékek váltják egymást, de a lényeg nem változik, csak az apák és a fiak és az anyák és a lányok váltják egymást a történelem vagy a család színpadán, és a lényeg az változatlan. Ezért szerintem ide kell visszanyúlni. Szerencsére nekünk magyaroknak nem csak töredékekben van ez meg, hanem az elmúlt 200 évben elképesztő gyönyörűen összegyűjtöttünk mindent. Táncainkat, a szellemi, szakrális, mítikus néphagyományunkat, a népmeséinket, az énekeinket, a zenéinket. Nincs a Földön még egy nép, tudomásom szerint, amelyik így összegyűjtötte volna. És ha összegyűjtöttük, akkor a könyvekbe, CD-kbe bezárva ez holt anyag. De hogyha elkezdjük használni, akkor egyszerre csak életet ad. És olyan életet ad ráadásul, olyan közösséget, amely megtart bennünket épp egészséges, mentálisan is épp embernek. Nagyon nehéz így megmaradni a 21. századonyon viharos körülményei között, de valamit még hozzá kell tennem. A gyerekeink életéből biztosan ki kell vennünk az okostelefonokat, tableteket, közösségi oldalakat és digitális játékokat, legalább 14, de inkább 16 éves korig, mert ha ezt nem tesszük, a személyiségüknek olyan része sérül, amivel a hagyományátadás is lehetetlen lesz, meg a mentális épség is lehetetlen lesz.
Ahogy te is említetted, ez az összegyűjtött tudás, ősi tudás, ez könyvekbe, CD-kbe került. Hogy jutott eszedbe az, hogy ezt lehet, hogy az iskolába kéne ahhoz bevinni, hogy aztán ez visszakerüljön a családokba, a közösségekbe?
Nem nekem jutott eszembe, hanem voltak bőven a Buzaszem iskolának is előzményei. A Keszthelyi Családiskola biztosan ilyen, Mezőörsön van a Magyar Műhelyi Iskola, Szabó Gyula atya iskolája, és hát ott van Molnár V. Jóska bácsi a Magyar Hagyomány Műhelyével. Az iskolánknak az oktatói és legalábbis a törzsgárda az ő köpenyegéből bújt ki. Tehát ezt nagyon sokan megpróbálták. A Buzaszem iskola talán arra példa, hogy lehet ezt nagyon intézményesült körülmények között is csinálni, hogy lehet nagyobb közösségben is csinálni. És hát ugye ez nem gondolat, hanem egy mély belső lelki igény, hogy a gyerekeinket úgy akarjuk nevelni az iskolában, ahogy otthon neveltük őket. És ebből kijött valami olyan, ami a mai nap minden feltételének megfelel.
Tehát, hogy lehessen közbe csipkét verni, vagy lehessen közbe csürdöngölőt táncolni.
Így van, meg lehessen szimpatikát csinálni, feldolgozni az iskolakertben megtermelt színezőnövényeket festékké, és azzal festeni a rajzórán. Azt is meg tudjuk csinálni, hogy együttműködtetünk egy általános iskolát és egy művészeti iskolát, meg tudjuk adni a gyerekeknek a zenét, népzene alapú szolfést. Szóval szerintem érdemes kreatívan hozzáállni, és a nemzeti alaptantervet olyan keretnek tekinteni, aminek a tartalmát mi adjuk meg.
Most már van jó néhány éves tapasztalatod, látod, hogy milyen gyermekeket neveltetek, mire vitték, milyen képességeket szereztek.
A legfontosabb képesség, amit mi szereztek, az az, hogy ők maguk stabilan állnak a világban, és közösségben tudják elképzelni az életüket. Az érzelmi intelligenciájuk nagyon szép növelésére vagyok a legbüszkébb. És persze mellette el lehet mondani, hogy kutatóintézetekben dolgoznak, nemzetközi politikai elemzők lettek, meg jó biológusok, jó orvosok, és így tovább. Sok minden ilyent elmondhatnék, de a legbüszkébb arra vagyok, hogy kultúrahordozók, a magyar kultúra hordozói. És nem nagyon tudok olyan gyerekünkről, pedig találkozom velük rendszeresen, hiszen vannak táncházaink, amiben eljönnek a középiskolásaink, meg az egyetemistáink, aki azon túl, hogy elment külföldre tanulni, kiköltözött volna. Eszük ágában nincs. Ez a hazájuk, ez a kultúrájuk. Múltkor egy kislány, aki Hollandiában tanul most egyetemen, mondta nekem a locsolóbába, hogy jaj, de úgy örülök, hogy itt vagyok, mert ez már annyira hiányzott, szólt a népzene. Tehát valahol itt van, azt hiszem, az identitás kialakításnak az egyik óriási erénye, hogy a nemzetünkhöz kötjük őket, ahogy Kodály mondta, tudatalatti magyarságot alakítunk ki bennük.
Mi történne, hogyha nem nőnének fel újra azok a fiatalok, akikben ez a tudatalatti magyarság megvan?
Kodály Zoltán mondja azt, hogy az elődök kultúráját nem lehet örökölni. Egy-kettőre elpárolok, hogyha a következő nemzedék meg nem szerzi magának. Hát ez a helyzet. Persze ott van a könyvekben, és majd vissza lehet tanulni. Magyar szülői kötelezettségünk, hogy a gyermekeink kiságya mellett magyar népmeséket meséljünk, mert ez a magyar gondolkodásmódnak az egyik forrása, hogy magyar mondákat meséljünk, hogy tisztában legyenek vele, hogy ez a nemzet, ez mit szenvedett azért, és mit tett azért, hogy ezen a földön élhessen. Ez az identitásuk alapja. El kell kezdeni ezt, ahogy szintén Kodály mondja, gyermek megszületés előtt 9 hónappal, hogy hallja a szülőnek a hangját folyamatosan, már a pocakban is, és az ő hangját hallja, ne a Netflixét. Tegyük le a telefont szoptatáskor, amikor a gyerekkel foglalkozunk, és így tovább, és nézzünk a szemébe. És az iskola ugyanezt vigye tovább. És hogyha ez így lesz, akkor egy magas érzelmi intelligenciával nevelkedő, egészséges idegrendszerű gyerekeket tudunk nevelni, akikre ezt az országot, amikor minden elmegyünk, örömmel és bizalommal rábízhatjuk.
Lehet, hogy egy munka most kezdődik, itt ezután a székfoglaló után.
Az nagyon fontos, hogy mi az iskolában nem hagyományt őrzünk, hanem a magyar néphagyomány az arra van, hogy 21. századi családi, társadalmi és munkaerőpiaci készségeket adjon a gyerekeknek. Ez a jövő ápolása. A hagyományunkat használjuk erre. És hát tényleg most az a dolgunk, hogy ha egyszer már ezt kikísérleteztük, és nagyon szépen működik egy iskolában, akkor miért ne tudna működni 2-ben, 3-ban, 4-ben, 5-ben vagy 10-ben? Nagyon gyorsan növekedni biztosan nem szabad. Ez olyan dolog, amit csak lélektől lélekig lehet csinálni. Tehát egyből lehet 2, és 2-ből lehet 3 vagy 4, de nem lehet 1-ből 10, vagy 1-ből 20. Nem szabad ilyen nagyokban gondolkodni, mert akkor elveszünk. Sok személyesség kell ehhez. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a magyar felsőoktatásban, az óvó és tanítóképzésben szerintem vissza kell adni a néphagyomány becsületét. Éppen azért, mert ez a 21. századi készségek fejlődéséhez segíti a gyerekeket. Ez kellene, hogy az alapja legyen mindennek, hogy azok a tanítók és azok az óvónők, akik onnan kijönnek, azok képesek legyenek 77 népmesét fejből mesélni, 77 népi játékot játszani, 777 népdalt énekelni, 7 magyar táncot táncolni, játszanak valamilyen hangszeren, amihez énekelni lehet, koboz, citera, és mellette tudjanak kézműveskedni. Szóval ez lenne az alapkövetelmény, szerintem ide vissza kell térnünk, és mindenképpen meg kell alapítanunk a Magyar Népművészeti Egyetemet. Közepében ennek az egyetemnek nem a táncot, nem a zenét kell helyezni, hanem a néphagyomány teremtőközpontú, közösségközpontú és természetközpontú szellemiségét, és erre a Lükő Gábori, Erdély Zsuzsannai, Bálint Sándori örökségre kell felépítenünk aztán egy egyetemet, és akkor szerintem adtunk a jövőnek egy örömteli perspektívát.
A Magyar Művészeti Akadémia új levelező tagját, Horváth Szilárdot, Horváth Ágnes kérdezte. Hét van, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Bőti Attila.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Megalakult az új országgyűlés, a parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A miniszterelnök Magyar Péter, a házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. A Tisza kormány minden magyar kormánya lesz, jelentette ki megválasztása után tartott beszédében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, lépésről lépésre fogják újraépíteni az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Úgy fogalmazott, működő és emberséges Magyarországot építenek. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Csaknem 1 órával ezelőtt megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már korábban megszervezték. A fertőzésben 3-an vesztették életüket, 6 további ember igazoltan megbetegedett. Több utast ugyanakkor még keresnek, ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul.
A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
A nyugatna periféria, de nekünk itt maga a világ, vagy annak a közepe. A közép-európai identitásról rendezett konferenciát amerikai szemmel a Habsburg Intézet és az Andrássy Egyetem. A sok nemzetből álló térség kötőpontjai itthonról nézve szembeötlőek, elég csak az 1335-ös visegrádi király találkozóra, vagy a Nagy Lajos és első Ulászló alatti magyar-lengyel personál unióra gondolni, s hogy ez nem csak egyszerű történelem, azt az is bizonyítja, hogy a V4-es együttműködés is valahol a közös múltból és a hasonló jelenből hajtott ki. Kérdés persze, hogy mit lát ebből a nyugat és annak vezető birodalma az Egyesült Államok. Kulik Bence kérdez.
Itt van velem Larry Wolf, a New Yorki Egyetem tanára, térségünk történelmének kutatója. A Duna partjáról nézve Közép-Európa egy nagyon is létező és élő fogalom. Washingtonból nézve is az.
Nem tudom, hogy Washington szemszögéből Közép-Európa egyértelműen létezik-e. Történészként azt mondanám, hogy Közép-Európa igenis létezik, és úgy határozzuk meg, mint az egykori Habsburg területeket, beleértve Magyarországot is. Ezeknek az országoknak még ma is megvan a sajátos karakterük, 100 évvel a Habsburgi birodalom után is. Ez olyasmi, amin folyamatosan gondolkodom, amikor Habsburg témákról írok. Közép-Európa eszméjének bonyolult története van. Valójában az első világháború idején születik meg, amikor Németország egy saját politikai és gazdasági érdekszférát próbál elképzelni magának. Van egy híres könyv is, a Mittel-Európa, a 20. század elejéről. Aztán az 1980-as években újraértelmezi a cseh író Milan Kundera, aki megjelentett egy híres esszét Közép-Európa tragédiájáról, vagyis az elrabolt nyugatról, amelynek komoly politikai célja volt hangsúlyozni bizonyos európai területek felszabadításának fontosságát a kommunista kormányok és a szovjet uralom alól. Tehát Közép-Európa különböző korszakokban különféle politikai jelentéseket hordozott. Úgy gondolom, hogy a hidegháború idején Washingtont nagyon érdekelhette Kundera Közép-Európa felfogása. Számomra történészként e fogalom leginkább azért érdekes, mert egy módszer arra, hogy az egykori Habsburg területekről gondolkodjunk. A tágabb politikai világban pedig van egyfajta bonyolult átfedés Kelet-Európa fogalmával, és nehéz a kettőt teljesen elválasztani egymástól.
A könyvében van egy nagyon érdekes gondolata a birodalmak bukásáról, illetve arról, hogy ez a bukás hogyan formálta a kultúránkat, művészetünket és az uralkodókról alkotott képünket.
Amiről itt előadást tartottam, az az, hogy az uralkodók, császárok és császárnék világának vége lett 1918-1919-ben, valamint annak a valóságnak a megszületése, amit ma modern nemzetállamokként ismerünk, nem csak új politikai térképet hozott létre, hanem egy új gondolkodásmódot is az uralkodók világáról. Különösképpen kialakított egyfajta mesei szókészletet a művészetekben és a kultúrában arra, hogyan gondolkodjunk a császárokról és császárnék. A könyvemben leginkább Strauss Árnyéktalan asszony című operájával foglalkozom, mely címszereplőjét valószínűleg Zita császárnéről mintázták, de ugyanez elmondható a gyermekek első találkozásáról a császárok és császárnék világával, ami valószínűleg Andersen meséin keresztül történik. Ez rendkívül erősen meghatározza azt, ahogyan ma az uralkodók világára tekintünk. Most, hogy egy olyan világban élünk, ahol ők szinte teljesen eltűntek. Talán Japán az egyetlen jelentősebb ország, ahol még mindig létezik császár és császárné, de még ők is csak szerényebb rituális és politikai szerepet töltenek be. Amit az előadás végén mondtam, és ami számomra igazán érdekes, az az, hogy ez a világ, amely ma már nagyon távolinak tűnik számunkra, valójában közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Ez a nagyszüleink világa volt. Az ön esetében talán inkább a dédszüleié, mert fiatalabb nálam, vagyis csupán 3-4 generáció választ el bennünket tőle. Olyan emberekről beszélünk, akiket én személyesen ismertem. Az én nagyszüleim, az egyetemi professzoraim még abból a Habsburg világból érkeztek, amelynek maradványait ma is folyamatosan láthatjuk magunk körül, akár csak az építészetben.
A világháborúk után, amikor 100 000 számra tértek haza amerikai katonák Európából, ezeknek a férfiaknak volt egy közvetlen tapasztalata a térségről. Mi a helyzet ma? A modern amerikai mentális térképen rajta van a Rajnától keletre eső vidék?
Nagyszerű kérdés. A válasz első része a bevándorlás. A Rajnától keletre fekvő vidék jelen van az Egyesült Államokban olyan bevándorló közösségek révén, amelyek a Habsburg Birodalom és a Romanov Birodalom területeiről érkeztek Amerikába a 19. század végén és a 20. század elején. Így Közép- és Kelet-Európa nagyon is jelen van az amerikai társadalomban ezeknek a bevándorlóknak a családjain keresztül. Habár sokszor már ezeknek a bevándorlóknak is az unokáiról vagy dédunokáiról beszélünk, ők még mindig viselik ezeket a neveket, és bizonyos esetekben ismerik a kultúrákat, vagy legalábbis érdeklődnek az országok iránt, ahonnan az őseik származtak. Ebben az értelemben tehát azt mondhatjuk, hogy Közép- és Kelet-Európa nagyon is része az amerikai társadalomnak. Azok számára viszont, akik kívül állnak ezeken a bevándorló közösségeken, azt mondanám, hogy Közép- és Kelet-Európa olykor nehezen értelmezhető. Nagyon sok ország és nagyon sok nyelv, és azt hiszem, hogy a kifejezetten művelt amerikaiakat leszámítva könnyű belezavarodni abba, hogy mely országok tartoznak ehhez a régióhoz, és hogyan viszonyulnak egymáshoz. Az utazás és a turizmus néha segít az embereknek jobban megérteni ezt a térséget. Az üzleti kapcsolatok is olykor megvilágító erejűek lehetnek. De gyakran eszembe jut az, amit Mark Twain, amerikai író mondott a 19. század végén. Isten azért teremtette a háborúkat, hogy az amerikaiak megtanulják a földrajzot. Vegyük például Ukrajnát. Ma nagyon erősen ott van az amerikai mentális térképen, miközben 2022 előtt nem volt így, és ezt fontos szem előtt tartani. Amerika része a tágabb világnak, ugyanakkor nagyon külön is áll attól. Talán most még inkább külön utas, mint az elmúlt időszakban bármikor, mert a jelenlegi amerikai kormányzat sok tekintetben, mintha elfordulna Európától, és ez sokunk számára nagyon aggasztó folyamatnak tűnik.
Mit taníthat nekünk a Habsburgi Birodalom nemzetállamokra esése a történelemről, az emberről és Európáról?
History, people and Europe in general.
A Habsburgok utáni Európa felépítése olyan elven alapult, amelyet az első világháborút követő békekonferenciákon az amerikai képviselők is erőteljesen támogattak. Erről ma délután is beszéltem egy kicsit, különösen Wilson elnök elveiről, a nemzeti önrendelkezés kérdéséről, valamint arról a meggyőződésről, hogy a nemzetállamok jelentik a legdemokratikusabb államformát, mert a nemzetek olyan közösségekként működnek, amelyek önmagukat képviselő kormányokat választanak. Egy egész könyvet írtam Wilsonról és Kelet-Európáról, és az egyik dolog, amit kihangsúlyoztam, az az, hogy ez mennyire naív nézőpont, vagy inkább idealista. A nemzetállamokat rendkívül nehéz homogén módon létrehozni egy olyan területen, ahol a népesség évszázadokon át nemzetiségileg kevert volt. És ez az egyik olyan dolog, amit maga Wilson is alig értett, amikor 1918. decemberében Európa felé hajózott, abban a hitben, hogy demokratikus elvek alapján új nemzetállamokat hoznak létre. Az egyik tanulság, amit levonhattunk, az az, hogy bár ideális esetben a nemzetállam stabil politikai egység lenne, a nemzetállamok megteremtése a 20. század során gyakran éppen politikai destabilizációhoz vezetett. Sokszor brutális etnikai tisztogatásokat hajtottak végre a nemzetállamok megteremtésének nevében.
Ahogyan a már említett Kundera esszéj is rámutat, Közép-Európában a nyugathoz tartozás egy nagyon is létező identitás kérdés. Amerikai szemszögből kérdés ez? Közép-Európa a nyugat része?
Ez olyasmi, ami valószínűleg kissé összezavarná az amerikaiakat, amikor Európa térképére néznek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Washington a hidegháború végét Kunderával nagyjából egyetértésben értelmezte. Vagyis úgy, mint Európa egy keletre fekvő részének visszaintegrálását Európa egészébe, mégpedig olyan nyugati értékek mentén, amelyeket akkoriban mi is egyértelműen a sajátjainknak tekintettünk. Mondhatnánk úgy is, európai értékek. Az egyik dolog azonban, ami a hidegháború vége óta bonyolultabbá tette ezt a képet, az az, hogy az európai értékekről kiderült, teret engednek az euroszkepticizmusnak is. Ez is európai értéknek bizonyult, és ma minden európai országban jelen van. Beleértve Magyarországot is. Ennek tudatában azt mondom, hogy Kundera elképzelését Európa megváltásáról a hidegháború végén ma már sokkal összetettebb módon kell újra gondolnunk. Ismét szembe kell néznünk bizonyos értelemben a saját naivitásunkkal is, amikor azt képzeltük, hogy léteznek olyan nyugati értékek, amelyekben mindannyian egyetértünk majd, és amelyek mögé a hidegháború utáni világban közösen felsorakozhatunk.
Larry Wolfot, a New York-i Egyetem tanárát Kulik Bence kérdezte. Ellenség csinálunk? Dollármilliókat költött szélsőséges, fajgyűlölő neonáci szervezetek finanszírozására egy amerikai jogvédő szervezet, állítja a szövetségi ügyészség. A megdöbbentő vádak egy évtizedek óta működő szegregáció ellen küzdő szervezettel szemben merültek fel, amit a faji megkülönböztetést elutasító amerikaiak előszeretettel támogattak adományaikkal. A polgárjogi szervezet mára dús gazdaggá vált, annyit költhet évente, amiből egy 40 ezer fős magyar város éves költségvetése is kijönne. A gond csak az, állítja a szövetségi ügyészség, hogy ebből a pénzből a részben maga teremtette ellenfeleit finanszírozza a szervezet, milliókat utalva olyan szélsőséges csoportoknak, mint például az Amerikai Egyesült Klánok és az Árja Nemzet. A jogvédők cáfolják a vádakat, úgyhogy jön a bíróság. Nárai Balázs kérdez.
Egy meglepő és komoly politikai reakciókat, heves vitákat is kiváltott bírósági ügy vádemelés került a vezető hírek közé az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben. Egy klasszikus polgárjogi szervezet került a középpontba, amely az afroamerikaiak védelmét, jogi képviseletét hirdeti az 1970-es évek eleje óta, amikor a faji egyenjogúság megerősítése még kérdés volt az országban. A tevékenységét a déli, az egykori szegregációtól leginkább sújtott államokban kezdte a Southern Poverty Law Center. Központja ma is Alabama államban van, onnan végez jogsegélyszolgálatot. De emellett a rasszista célokat követő szervezetek elleni harcban is élen jár, így a hírhet Ku Klux Klan és amerikai neonáci szervezetek megszüntetéséért is küzdött, illetve az általuk jelentett társadalmi károkra is próbálta felhívni a figyelmet. Ez a polgárjogi szervezet évente jóval több mint 100 millió dollár feletti bevétellel gazdálkodik. 2024-ben rekordösszeget, csaknem 170 millió dollárt kapott jó részt adományok formájában. Állandó vagyona pedig csaknem 800 millió dollár, azaz közelíti a 300 milliárd forintot. A szervezet saját létezésének legitimációjaként az említett szélsőjobboldali rasszista szervezetek elleni harcot mutatja fel, amihez szüksége van az ellenfélre. Sokak szerint erre vezethető vissza az ügy, ami miatt az amerikai szövetségi ügyészség vádat emelt. Mégpedig a neonáci szervezetekkel való együttműködéshez köthető pénzügyi visszaélések miatt. A szervezet válasza az volt, hogy politikai üldözésről van szó, és képtelen valamint felháborító a vádemelés a Trump adminisztráció szövetségi ügyészsége részéről.
So legally in the politics or
a jogi eljárással kapcsolatban Paul Kamenár ügyvédnek, az Országos Jogi és Politikai Központ munkatársának azt vetettem fel, hogy jogot tekintve, illetve a jog és politika, a jogi eljárások és politikai folyamat folyamatosan összefonódik az Egyesült Államokban. És itt van ez az ügy, ami egy nagyon fontos, érdekes és szallag címként szerepelt a hírekben az elmúlt időszakban az országon belül. A vádemelés alapja az a Southern Poverty Law Center jelentékeny jogvédő szervezet ellen, hogy anyagi támogatást nyújtott extremista szélsőjobboldali csoportoknak, személyeknek. Ez önmagában is ellentmondásos. De hogyan látja, ez jogi vagy inkább politikai ügy?
Legal process or a political one?
Well, it's both a legal and a political one. Legally speaking,
mindkettő, jogi és politikai egyben, ami a jogi oldalát illeti. A Southern Poverty Law Center-t az igazságügyi minisztérium, ami egyben a szövetségi legfőbb ügyészség, helyezte vád alá több rendben elkövetett banki csalás, pénzügyi visszaélés, valamint pénzmosás miatt is. A vád szerint a saját adományozóik jó szándékával éltek vissza, hiszen arra gyűjtöttek pénzt, hogy küzdjenek a jobboldali, szélső jobboldali csoportok ellen. Majd kiderült, hogy a pénzt elvették, majd abból ezen és a jobboldali csoportok vezetőinek juttattak, és arra biztatták őket, hogy végezzék az antiszemita, náci jellegű tevékenységüket. Majd a saját támogatóiknak be tudták mutatni, hogy az említett szervezetek mennyire rasszisták, és ez hivatkozási alapot jelentett arra, hogy még több pénzt kérjenek a harc érdekében. Ez jelenti a csalást az adományozóik és az amerikai emberek felé. Politikai értelemben más szempontból fontos az ügy. Itt az Egyesült Államokban a nagyon liberális elveket valló adományozók, mint például a hollywoodi filmsztárok, így George Clooney, vagy az Apple cég vezetője Tim Cook is juttatott pénzt a vád alá került szervezetnek. Amit szerintem most tenniük kéne, az az, hogy visszaköveteljék adományukat. Minden esetre itt egy nagyon súlyos cselekményről van szó, mert ez azt mutatta meg, hogy bizonyos antiszemita és bevándorlás ellenes tüntetéseket mesterségesen fújtak fel a Southern Poverty Law Center pénzét is felhasználva.
By the Southern Poverty Law Center. At the trial, they could argue.
A tárgyaláson viszont azzal tudnak érvelni, és a védelem használhatja is majd ezt az érvet, hogy akiknek fizettek, belső informátorok voltak. Már közölték is, hogy bizonyos esetekben a belső emberektől gyűjtött információt megosztották egyes hatóságokkal. Akkor ez nem egy erős védekezés? Hogy a saját deklarált céljaikat követve alkalmaztak titkos informátorokat azokban a bizonyos szélső jobboldali szervezetekben.
Far-right organizations.
I think that's a very weak defense.
Szerintem ez egy meglehetősen gyenge védekezés. Olyan előfordulhat, hogy egy szervezeten belüli alacsonyabb beosztású dolgozónak fizetnek azért, hogy informátor legyen, és részt vegyen valamilyen tevékenységben, például egy tüntetésen. Ilyenkor a megszerzett információkat átadják a szövetségi nyomozó irodának, az FBI-nak. Itt viszont nem ez történt. A pénzt a szélsőjobboldali és rasszista szervezetek vezetőinek adták. Ebből nagyon nehéz azt elképzelni, hogy csak informátorokat kerestek. Az FBI is állandó gyakorlat az informátorok alkalmazása, de soha nem adnak pénzt olyan embernek, aki a nyomozás célpontjának számító bűnszervezetet irányítja. Ilyen nincs. Valamelyik alacsonyabb szinten álló beépített embert használják, aki kideríthetik, hogy mi zajlik ott, és a megszerzett információkat továbbadja.
A nyomozás megállapítása szerint a polgárjogi szervezet 2014 és 2023 között több mint 3 millió dollárt fizetett ki az Amerika Egyesült Klánjai, valamint az Árja Nemzet nevű szervezetnek és további szélsőséges neonáci csoportoknak. Egy informátor 270 000 dollárt kapott, aki a hírhedt 2017-es Charlottesville-i szélsőséges felvonulás szervezésében is közreműködött. A rasszista esemény akkor ellentüntetést váltott ki, aminek nyomán egy ember életét vesztette.
Nárai Balázs összeállítását hallották. Lélektől lélekig Fabinyi Tamás evangélikus püspök gondolatai.
Evangélikus templomokban az egyik mai bibliai olvasmány azt a történetet idézi fel, amelyben a pusztai vándorlás során a nép visszaesik a pogányságba és aranyborjút készít. Mózes ez alatt fent van a hegyen az Úrnál, aki a 10 parancsolatot adja neki. Az aranyborjú körüli táncot és orgiát látva ezt mondja az Úr Mózesnek. Indulj, menj le, mert elromlott ez a te néped. A romlás jelei később is jellemezték a vallási közösségeket és a társadalmat egyaránt. Amikor az egyházban ütötte fel a fejét, akkor a szükség volt tisztulásra, megújulásra, adott esetben reformációra. Kevesen tudják, hogy a Szemper reformanda tételt nem csak a protestáns hitújítók, hanem a katolikus egyház tridenti zsinata is megfogalmazta. Indulj, menj le, mert elromlott ez a te néped, kapja Mózes a küldetést. A magyar eszmetörténetben és irodalomban is találunk olyan megfogalmazásokat, amelyek ebből a felismerésből fakadnak. Magyari István evangélikus prédikátor egy 1600-as évek elejéig munkájának ezt a beszédes címet adta. Az országban levő sok romlásnak okairól. Bő 200 évvel később az ugyancsak evangélikus vallású Berzsenyi Dániel pedig így kezdi a Magyarokhoz című versét. Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod, Árpád vére miként fajul. Ugorhatunk aztán újabb 200 évet, átívelve a magyar nép zivataros századain, és bizony ismét hallhatjuk a szomorú diagnózist, elromlott ez a te néped. Kénytelen vagyok nagyon konkrét lenni, és a romlásnak egy sajnos nagyon aktuális formájáról beszélni. A latin korrupója jelentése megront, elront, megveszteget, megsemmisít. Innen származik a mai közbeszédben oly gyakran szereplő korrupció szavunk. Nem csak az étel romolhat meg, hanem a közerkölcs is. A fogalom a fizikai pusztulástól a társadalmi intézményi megrontásig terjed, amelyben a hatalommal való visszaélés egyéni előnyök szerzésére irányul. Amiről mostanában szembesülünk, arra nehéz szavakat találni. Indulj, menj le, mert elromlott ez a te néped. Közfeladatot viselő emberek kaphatnak ma is ilyen utasítást. Persze ez roppant felelősséget is ró rájuk, hogy ne váljanak a mózesi örökségre méltatlanná. A cipész maradjon a kaptafánál, magam ezért egy új szövetségi történet felidézésével tudok talán hozzájárulni, miként is lehetne orvosolni ezt a sok romlást. Ha valakiről el lehet mondani, hogy átszűrte életét és munkáját a korrupció, az a Lukács evangéliumában szereplő Zákeus volt. Fővámszedőként sokáig az élet napos oldalán élt. Gazdasági emberként kiszolgálta a politikai hatalmat, hiszen a zsidókat elgyomó rómaiak érdekeit képviselte. Az elbeszélésből kiderül, hogy mint sok más vámszedő is, bizony saját zsebre dolgozott. Amikor azonban Jézusról hallott, valami rejtélyes oknál fogva látni szerette volna őt. Nagyon talán nem merte exponálni magát, mert apró termetű volt, így felmászott egy fügefára, hogy onnan kövesse legalább személyével Jézust. Mindezt azért tisztes távolságból, önmagát, mint egy álszázva, a lombok közt kikukucskálva. Jézus azonban többet szeretne, mint egy ilyen távkapcsolatot. Amikor észreveszi a fővámszedőt, jelzi, hogy találkozni szeretne vele. Személyesen. Zákeus, ma a te házadban kell megszállnom, mondja neki. A fővámszedőnél talán csak a Jézus gyakran falanszként körülvevő, ám az ő irgalmát nem értő szuperhívő képettek el jobban, és ezt mondták, bűnös embernél szállt meg. Jézus módszere felülír minden más elképzelést. Az ő kisugárzása, az őt jellemző irgalom valóban teljes életváltozást adhat. Ne értse senki félre. Országunk mai romlását, a korrupció mostanában nyilvánosságra került tömeges méreteit látva nem lehet kérdés, hogy törvényes elszámoltatásra, állami vagyonvisszaszerzésre szükség van. A nyomozó hatóságok és a bíróságok tegyék a dolgukat a közérdekében. Hogy ne ismétlődhessenek meg az ország romlását okozó jelenségek. Hogy Berzsenyire utalok vissza, a hajdan erős magyar romlása forduljon át gyógyulássá. Árpád népe ne fajuljon el végérvényesen. De jó, ha tudjuk, hogy ezen felül van még egy olyan dimenzió, amit Pál apostol a szeretet himnuszát bevezető mondatában különb útnak nevez. Jézus a megtérésnek, az irgalomnak ezt a külön kutyát még Zákeusnak is felkínálta. Ő pedig a sorsfordító találkozás követően ezt mondta, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, visszaadom neki a négyszeresét. Pénzét nem meneki külföldre, nem íratja át cégeit más nevére, nem próbál meg alkudozni új munkaadókkal. Térjünk vissza Mózeshez. Ő a nép romlottságát látva visszament az Úrhoz, és így könyörgött értük. Ó, jaj, igen nagy vétket követett el ez a nép. Mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Hiszen, hogy ezzel a lehetülettel léphetünk csak arra a bizonyos különb útra. Jézus irgalma erre vezeti a Zákeusokat és mindannyiunkat. Szavával és tettével ő arról tanúskodik, hogy Isten kompromisszumok nélkül elítéli a bűnt, de radikális módon nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy ő megtérjen és éljen.
Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, jó reggel kívánok! 2026. május 10-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat, a stúdióban Bőti Attila és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Megalakult az új országgyűlés, ahol megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Az eskü utáni beszédében azt mondta, minden magyar kormánya lesz a Tisza kormány.
5 éves csúcsra erősödött a forint, az euró árfolyama szombaton 351 forint volt.
Kikötött Tenerifén a hantavírussal érintett hajó, a hatóságok nyugtatni próbálják a helyieket, mondjuk a részleteket. Megalakult az új országgyűlés, a 199 fős parlamentben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van.
Az alakuló ülésen megválasztották miniszterelnöknek a Tiszapárt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással. Magyar Péter az eskütétel utáni beszédében a többi között szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Emellett működő és emberséges Magyarországot ígért, az uniós források hazahozatalát, az egészségügy megerősítését és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését nevezte fő céljának.
Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Antal József szavai jelölik ki számunkra ennek a szolgálatnak az erkölcsi mércéjét és kötelességét. Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom, és a magyar nemzet igényli. Nem azért állok most itt, mert külön vagyok bárkinél az országban. Nem vagyok. Azért állok itt, mert a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. És ez a bizalom, amelyet kaptunk, egyszerre megtiszteltetés, súlyos erkölcsi kötelezettség, de csodálatos érzés is.
Magyar Péter köszöntőjében azt is bejelentette, hogy az elsők között fogják benyújtani a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás, a közbeszerzésből hűbéri rendszer, a koncessziókból kiváltság.
A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Joguk van tudni, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon. Hogyan lett állami vagyonból politikai befolyás. Hogyan lett közbeszerzésből hűbéri rendszer. Hogyan lett koncessziókból kiváltság.
A példátlan mértékű felhatalmazással a Tiszapárt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakulőülésén.
Súlyog Tamás konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben.
Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében. A magam részéről konstruktív együttműködést javaslok minden olyan ügyben, amely az ország sorsát előre viszi, a nemzetet felemeli, a békét és a közélet nyugalmát megerősíti.
Lemondásra szólította fel az alakulőülésen a miniszterelnök azokat a közjogi méltóságokat, akik, ahogy fogalmazott, az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóivá váltak.
Magyar Péter ismételten távozásra szólította fel Súlyog Tamás köztársasági elnököt is. Azt mondta, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
Felszólítom azon közjogi méltóságokat, intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóivá váltak, vagy mindig is azok voltak, legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel, és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön, Súlyog Tamás.
A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnök megválasztásához, de első nyilvános megszólalása komoly kétséget ébresztett, reagált a képviselőcsoport vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország kormányfőjéhez.
A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, amely példátlan módon támadta a közjogi méltóságokat szakmailag és emberileg is. Rétvári Bence hozzátette, a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része.
Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást.
Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is, Volodymyr Zelenszkij azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján.
Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással kísért rendszerváltó népünnepélyt tartottak a Kossuth téren.
Magyar Péter miniszterelnök az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek. A program éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódott. Fellépett többek között Olái Bolya, Presser Gábor, a Grundvíg Színházi Fiúzenekar, Molnár Ferenc Karamell is.
Angliából érkezett Gelgia brit énekesnő, akinek az egyik dalára táncolt a választás éjszakáján Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.
Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta. Erről a főpolgármester beszélt a Hála nektek című rendszerzáró rendezvényen.
Karácsony Gergely hangsúlyozta, az új fejezet elkezdéséhez le kell zárni az előzőt. Ehhez szerinte szükség van az igazság feltárására és a felelősség megállapítására, mert csak így lehet a polgárait nem elnyomó, hanem szolgáló államot helyreállítani.
Történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka. A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege egy hónap alatt 2 milliárd euróval nőtt, éves összehasonlításban pedig több mint 14 milliárddal, így április végére meghaladta a 60 milliárd eurót.
A magas devizatartalék javítja a befektetők bizalmát, az ország külső finanszírozási megítélését is, mondta a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője. Molnár Dániel hozzátette, az emelkedés hátterében több tényező is állhat.
Egyrészt a nemzetközi tartalékok nagyjából negyede aranyban áll. Itt az elmúlt időszakban, az elmúlt egy vagy két évet tekintve jelentősen emelkedett az arany ára. A jegybankok irányából is jelentős kereslet volt, de a bizonytalanság például az iráni háború is felhajtotta az arany árát, ami növelte a nemzetközi tartalékok értékét. Másik, az év elején az államadóságkezelő központ jelentős deviza kötvénykibocsátást hajtott végre, és ez is emelte a tartalékok értékét.
Az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint, az euró árfolyama szombatra 351 forintig csökkent, ami 5 éves rekordot jelent.
Vrazsovics Rita, a bank 360.hu pénzügyi elemzője szerint, ha továbbra is kedvezően alakul az infláció és a forint is erős marad, akkor az később lehetőséget jelent majd a jegybanknak, hogy csökkentse az alapkamatot. Vagyis a jövőben a vállalkozók és a lakosság is olcsóbb hitelekhez juthat.
El tudnak kezdeni, beruházni, új fejlesztéseket indíthatnak az olcsóbb forrásoknak köszönhetően, ez mindenképpen pozitívan befolyásolja majd a vállalkozások és a lakosság életét is.
Itt a Krónika.
Moszkvában rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg a győzelemnapi díszszemlét a Vörös téren, ahol nehéz fegyvereket most nem vonultattak fel.
Donald Trump kezdeményezésére szombaton háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amelynek részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek. Az amerikai elnök újságírók kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a tűzszünet hosszabb lesz három napnál.
Ez egy valós lehetőség, és örülnék neki. Szeretném, ha a háború véget érne, 25 ezer katona hal meg minden hónapban. Ez őrültség, a második világháború óta nem volt példa ilyesmire.
Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán hadsereg több ezer alkalommal megsértette a fegyvernyugvást, Kijev egyelőre nem közölt adatokat az orosz jogsértésekről.
A kormányzó brit munkáspárt súlyos vereséget szenvedett az angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon.
Keir Starmer, munkáspárti miniszterelnök, akit pártján belül is többen távozásra szólítottak fel, leszögezte, nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond. A megmérettet és legnagyobb nyertese, a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt, amelynek a mostani választás jelentős előretörését eredményezte.
Megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki.
A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték. A betegségben hárman meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimenekítettek a hajóról és kórházban kezelnek. Több utast ugyanakkor még keresnek, ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. A WHO vezetője nyugalomra intette Tenerife lakosait, hangsúlyozva, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony.
Szokatlanul hosszú a lappangási ideje annak a hantavírus variánsnak, amelyel a holland óceánjáron fertőzöttek meg. Az andogi típus emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat. Rusvai Miklós virológus közölte, a hantavírust rákcsálók hordozzák. Az ember úgy fertőződhet meg, ha az állat ürülékével közvetlenül érintkezik valamilyen sérülésen keresztül. Épp ezért csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki.
Jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. Erről már Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt.
Aki már beteg, azt úgy kell kezelni olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. Sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a hétvégén a fővárosi Kincsen Parkban. Az érdeklődőket ügető és agárversenyek, valamint nemzetközi ízek is várják.
Krebs András, a Kincsen Park ügyvezető helyettese szerint a lóversenysport a reneszánszát éli Magyarországon, ezért a hétvégén is több ezer látogatót várnak.
Nekünk két komoly objektív visszajelzésünk van, egyrészt a vendéglátóegységeknek a forgalma, illetve a lovakra, az agarakra történő fogadás, sportfogadás, és ezek alapján azt tudjuk elmondani, hogy a három nap alatt jó idő esetén közel 10 000 ember látogat ki, és hát a közösségi oldalakon, a fórumainkon való visszajelzés is azt mutatja, hogy ma 2026-ban egy világvárosban ilyen jól és fogyaszthatóan érdemes a lóversenysportot űzni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M2-es autóúton Vác irányába Szűdliget térségében. A 31-es kilométernél a belső és a leálló sávot foglalják el a sérült járművek. Aszfaltoznak a 6-os főúton, a 65-ös főút csomópontja után, a 143-as és 144-es kilométer között sávzárásra és jelzőörös irányításra kell számítani.
Időjárás jelentés.
Napos gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Bőti Attila és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsor ajánlott.
Minden korban van valami titokzatos, amit nehéz megfejteni. Olyan ez, mint egy tárgy, aminek nem tudjuk a funkcióját, csak a helyét a konyhánkban vagy a szobánkban. Az időskor például éppen olyan csodálatos, mint a többi, csak rossz a PR-ja, mondja a 92 éves újságíró, aki 10 éve idős otthonban él. Idősek, a meséik és a földtől nem is annyira elrugaszkodott célok, ezekről szólnak történeteink.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában a szerkesztő Horváth Ágnes. Kormányváltás helyett rendszerváltás, megalakult az új országgyűlés. Felperzselt föld vagy működőképes gazdaság, költségvetési mérleg választások után. Majd 5000-ről indult, de lehet ez még több is, csökkenteni a Németországban állomásozó amerikai katonák számát, Donald Trump, végül természet és hagyomány, Hegedűs Zoltán jegyzete. Az új országgyűlés megalakult, és megválasztották az új miniszterelnököt is. Napokon belül hivatalosan is megkezdi működését a Tisza kormány. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében hangsúlyozta, hogy a 3.385.000 Tisza pártra voksoló szavazó nem egyszerűen a kormányváltásra, hanem egy rendszerváltásra szavazott, aminek az egyik legfontosabb intézménye a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz. Jukunk van tudni, hogy hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás, a közbeszerzésből hűbéri rendszer, a koncesziókból kiváltság, hangsúlyozta a kormányfő, aki több közjogi méltóság és intézményvezető mellett ismételten lemondásra szólította fel Súlyog Tamás államfőt. Stúdiónk vendége Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Hát az, hogy április 12-e nem a folytonosságról, hanem a változásról szólt, az eredmények is nyilvánvalóvá tették a nyilatkozatok mellett, de mit jelenthet közjogi értelemben most 2026-ban az a szó, hogy rendszerváltás? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát ezt közjogilag ugye nem értékelhető megállapítás, ez egy politikai megnyilvánulás. Ezt értelmezzék a politológusok, meg ennek a területnek a szakértői. Rendszerváltozás vagy rendszerváltás alatt azt értjük, ami 1990-ben is lezajlott Magyarországon, amikor egy szovjet megszállás alatt álló kommunista diktatúra volt Magyarország területén, és a szovjet csapatok kivonultak, Magyarország visszaszerezte a szuverenitását, és szabad választások voltak, és az addigi diktatúra helyett egy demokratikus rendszert vedettek be, ami a magántulajdonon, több pártrendszeren, jogállamiságon, alkotmányosságon alakult, és ami visszatért a történeti alkotmány hagyományaihoz, a magyar közjogi hagyományokhoz, illetve hát a modern kori kihívásoknak megfelelően alakította ki Magyarország alkotmányos berendezkedését. Természetesen minden egyes kormány, amikor elkezdi a hivatalát, valami újat akar, hát hiszen meg akarja magát különböztetni az előző kormánynak a politikájától, de hát magát a rendszert azt nem kell megváltoztatni, hiszen a jogállamiságot, a alkotmányos intézményeket, azokat meg kell őrizni, azokat legfeljebb erősíteni lehet, és még több biztosítékot beépíteni egy alkotmányos rendszerbe. Ugye az alkotmányjognak az a feladata, hogy a végrehajtó hatalomnak a esetlegesen lehetséges túlkapásait, visszaéléseit megakadályozza, és tulajdonképpen a több száz éves alkotmányfejlődésnek ez a lényege, hogy minél több ilyen intézményt alakítsanak ki, amik ezt megvalósítják. Ugye még a 19. században még abból indultak ki, hogy a többség az mindig jót akar, tehát ők nem hibázhatnak, de a 20. században már bebizonyosodott, hogy még a sokszor a többségi hatalommal szemben is kellenek fékek és ellensúlyok.
Ugye itt Horváth Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, alkotmányjogász hangsúlyozta, hogy politológiai elemzést nem akar, és nem is fog itt nyújtani, de alkotmányjogi szempontból is azért talán érdekes lehet maga a rendszerváltás kifejezés, már csak azért is, mert ugye a Tisza kormánynak kétharmados felhatalmazása van. Ez szerintem, vagy hát mások szerint is természetesen azt jelenti, hogy például jogalkotási szempontból szinte bármit megtehet. Lehet-e ilyenkor változtatni a kormányformán? Lehet-e változtatni ilyenkor az államformán? Egyáltalán milyen változtatások merülhetnek fel? És hát nyilván ezzel egy egész könyvet el kellene mondania, de milyen irányba mozdulhatnak el?
Hát végül is a jogállamiság keretein belül elvileg bármit megtehetnek. Akár ugye mondta, hogy a államformát is, tehát akár a királyságot is bevezethetnék, hogyha
akarnák. Nem cél egyébként, igen.
Vagy egy másik fajta kormányformát is, ugye a prezidenciális kormányforma is létezik például, tehát nagyon sok mindent megtehetnek. Egy dologra kell mindig vigyázni és ügyelni, hogy a továbbra is megmaradjanak a fékek és az ellensúlyok, továbbra is megmaradjanak az alkotmányos intézmények, a jogállamiságnak a garanciái azok működjenek, de ehhez többféle út vezet. Tehát vannak olyan országok, ahol másképpen működtetik ezeket a rendszereket. Európának a nyugati felében több királyság is található, tehát monarchikus államforma. Egyesült Államoknak is egy teljesen más berendezkedése van, ami nagyon távol áll az európai jogfejlődéstől és az európai jogi gondolkodástól. Tehát sokféle út vezet a jogállamisághoz, ezek közül lehet választani, egy ilyen kétharmados többség erre felhatalmazást ad, de az más kérdés, hogy tulajdonképpen milyen eszközökkel és milyen módon, vagy egyáltalán mit szeretne a magyar választópolgár, tehát milyen körülmények között szeretne tovább működni, miért lenne fontos mondjuk valamilyen intézménynek a teljes és gyökeres átalakítása. Jobb lenne-e az, tehát az erősebb garanciákat adna-e, tehát jobb biztonságot adna-e egy másik fajta fölállás a rendszernek, vagy pedig az, vagy ahhoz kéne inkább ragaszkodni, ami most már 36 éve itt működik Magyarországon, és ennek egyfajta beágyazottsága van, egyfajta megszokása, egyfajta autotikus jogkövetése. Az emberek megszokták már ezeket a körülményeket, hiszen ennek is van egy óriási jelentősége, hogyha állandóan változnak a jogszabályok, akkor az nehezebb követni, annak kell kell egy átfutási idő, amíg ahhoz, ahogy az átmegy a köztudatba, természetessé válik, és nem csak azért követik ezeket a jogszabályokat, mert kötelezően előírják, hanem mert egyetértenek vele.
Tehát akkor az állandó változtatások azok erodálhatják is egyébként a jogrendszert, vagy akár az mondjuk az alkotmányosságba vetett hitet. De nézzük akkor a konkrétumokat, amiket egészen biztosan lehet tudni, legalábbis ugye a miniszterelnök első beszéde alapján, illetve a korábbi nyilatkozatok is már erről szóltak. Például korlátoznák a betölthető miniszterelnöki ciklusok számát. Ennek mi lehet a jelentősége, és a világban milyen példák vannak erre?
Hát ugye itt az államfői hatalomnál van ilyen korlátozás, tehát az Egyesült, Egyesült Államok elnökénél, meg a Magyar Köztársasági elnöknél is ugye kétszer lehet betölteni. Miniszterelnöknél ilyen korlátozás nincsen, tehát, és hát Magyarországon ennek nem is volt soha a hagyománya. Kétségtelen arra se volt példa, hogy valaki ilyen hosszú ideig lesz miniszterelnök, ugye utoljára Tisza Kálmánnak sikerült egy ilyen hosszabb miniszterelnökségi pozíciót betöltenie, de hát ez a választópolgároknak egyfajta korlátozásaként is felfogható, tehát persze lehet azt mondani, hogy ezzel még inkább azt érjük el, hogy nehogy valaki a sokszori újraválasztásába visszaéljen a hatalmával, túlságosan beágyazódjon, túlságosan is a maga képére és hasonlatosságára alakítsa ki azt a politikai rendszert, amiben ő él. Tehát van mind a két megoldása magyarázat, mind a kettőnek van valamilyen fajta logikája, ezt kétségtelenül el kell ismerni.
Tehát a miniszterelnöki ciklusok korlátozása az valójában egyfajta hungarikum lenne? Tehát erre nincs is példa?
Igen. Én nem nagyon tudok olyanról, hogy más országok alkotmányában ilyen lenne, de végig kéne böngészni most gyorsan az összeset, mert ebből a szempontból én megmondom őszintén, nem vizsgáltam azokat.
Említette ugye, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ez a változás is például létrejöjjön. Hát nyilván itt az alaptörvény módosításával kezdődne minden, az alkotmány módosítással. De egy alkotmány módosítási folyamat az valójában hogy zajlik optimálisan az alkotmányjogász szemével? Kérdezem ezt azért is, mert ugye az alaptörvényt a Fidesz kormány alkotta meg, és kétharmados többség birtokában, és az ellenzék kezdetektől fogva azzal támadta, hogy hát ez a Fidesznek az alkotmánya, ezt az ellenzék nem vallja magáénak, nem is szavazta meg. Milyen lenne egy ideális alkotmánymódosítás akkor? Vagy akár egy új alkotmány megalkotása?
Hát egy ideális alkotmánymódosítás az, ami egy nagyon széles társadalmi konszenzussal történik, hogyha eddig elhangzott az, hogy egypárti alaptörvény, tehát hogy csak egy kétharmados többséggel lévő párt szavazta meg, illetve fogadta el ezt az alaptörvényt. Tehát ugye akkor gyakorlatilag az lenne ennél ideálisabb megoldás, hogy itt most egy még szélesebb társadalmi konszenzussal történne, tehát nem csak a kétharmados felhatalmazással, hanem egy konszenzusos megoldással születne meg ez az új jogszabály, vagyis akkor az ellenzéknek is vagy négyötödös többséggel, ami szintén ugye fölmerült már korábban gondolatként a magyar alkotmányfejlődésben, tehát ezek lennének olyan megoldások, amik tovább lépnének, és tovább alakíthatnák az alaptörvényt, és akkor ennek lehetne nagyobb társadalmi beágyazottsága, nagyobb támogatottsága.
Ez hozzátartozna egyébként akár egy társadalmi vita is előtte?
Hát természetesen azok nagyon fontosak, ugye ilyen az alaptörvény esetében például kevésbé ismert, hogy ott mennyi vita volt, és mennyi tanácskozás volt, és hány javaslat született. Én ott voltam, és én is az egyik szakértője voltam, bár nagyon kis mértékben működtem ebben közre, de láttam, hogy ez hogyan zajlott. Például nagyon érdekes volt, hogy a parlamentben tartottunk többször is ilyen kerekasszal beszélgetéseket, előadásokat, és arra több százan eljöttek, tehát nagyon nagy volt a társadalmi érdeklődés és igény is, hogy beleszóljanak. Tehát ott fölálltak a hallgatóság köréből is egyesek, és tettek javaslatokat, és okos gondolatokat, és például az alaptörvény elnevezés is egy ilyen vita során alakult ki, amennyire jól emlékszem vissza az eseményekre. Tehát ez kétségtelen, hogy így kell, hogy történjen, tehát legyen egy társadalmi egyeztetés, aztán természetesen a jogtudomány álláspontját is meg kell hallgatni. Az alaptörvény elfogadásakor is az összes létező magyarországi jogintézmény, egyetem, minden tanszék kapott egy felkérést arra, hogy amilyen gondolata van, amilyen ötlete van, azt tegye közzé, és hát százával születtek ezek a javaslatok, amik aztán mind oda kerültek az Alkotmány Előkészítő Bizottságnak az asztalára, és ezekből volt, amit beledolgoztak, volt, amit csak részben vettek át, vagy csak megfontolták, gondolkodtak rajta. Például volt javaslat arra, hogy kétkamarás országgyűlés legyen Magyarországon. Ez nagyon, nagyon komolyan vitatkoztak erről, és aztán végül is a többségi álláspont azt mondta, hogy hát maradjunk az egykamarásnál.
A tegnapi országgyűlésen is, tehát az alakulülésen is felmerült az Magyar Péter részéről, illetve el is hangzott, hogy távozzanak azok a közjogi méltóságok, akik méltatlanná váltak a hivatalok betöltésére, legalábbis a Tisza párt álláspontja szerint. Megnevezte konkrétan Súlyog Tamást is, aki egyébként ott ült az ülésteremben, és távozásra szólította fel a köztársasági elnököt, azt mondta, hogy lehetőleg május 31-éig távozzon. Az elnöki hivatal ki is adott egy közleményt, nagyjából úgy fogalmaztak, hogy a köztársaság elnök jogállását az alaptörvény egyértelműen szabályozza. De el lehet-e távolítani mondjuk például a köztársasági elnököt a hivatalából, és hogyha igen, akkor hogyan?
Hát a köztársasági elnököt elvileg úgy lehetne eltávolítani, hogyha 50 képviselő ezt javasolja, az országgyűlés kétharmados többséggel ezt megszavazza, majd utána az Alkotmánybíróság szintén kétharmados többséggel ezt megerősíti, azonban ez valamilyen indok kell. Tehát valamilyen olyan esemény, ami ezt feltételezné, hogy itt erre szükség van. Abban nem akarok belebocsátkozni, mert megint az is a politizálás, illetve a politológiai elemzés része, hogy most ki az, aki elégedett a köztársasági elnöknek a működésével, és ki az, aki nem.
De ez nem is számít a leváltás szempontjából, hogyha jól értem.
Itt konkrét jogszabályoknak a való ütközés esete kell, hogy legyen. Ilyen nem hangzott el a beszédben, hogy mi volt az a konkrét jogszabály, mondjuk, amit megsértett volna a köztársasági elnök, vagy milyen módon merülne föl az ő felelőssége. Itt egy politikai megnyilvánulásként kell ezt felfogni, ami a választási kampány során merült föl, és hát aminek majd meglátjuk, hogy milyen egyéb következményei lesznek.
Jól értem akkor, hogy az a jogászi álláspontja, alkotmányjogászi álláspontja, hogy amíg nem derül ki, hogy mi lenne az a jogszabályban is megnevezett indok, amivel leváltanák a köztársasági elnököt, addig nincs is lehetőség erre?
Hát igen, itt most azért is hangozhatott el ez a kijelentés, hogy hát ha magától lemond a köztársasági elnök, de én nem látok olyan indokot, amiért neki erre ezt meg kéne tennie. Hát ugye pontosan arról van szó, hogy ezek az intézmények, ezek nem a választási ciklushoz vannak kötve, és egy nagyon furcsa gyakorlat lenne az, hogy akkor mindig, amikor feláll egy új kétharmados többségű kormány, akkor mindig mindenkit majd le fognak váltani, és helyettük a saját embereiket fogják oda ültetni. Most elég elnézést, hogy ilyen nyersen fogalmazok, de ebben van egy ilyen félelem, egy ilyen nem szerencsés gyakorlatnak a megnyilvánulása is, vagy kialakulása is. És hát pontosan ezek a fékek és ellensúlyok rendszerének ez az egyik legfontosabb garanciája. Bocsánat, hogy nem kapcsolódnak a tisztségek azok a választási ciklusokhoz, hanem hosszabb távra történnek ezek a kinevezések.
Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt a vendégünk. Országot örököltünk, ahol 3 millió ember él szegénységben, 800 ezer nyugdíjas él léti minimum alatt, 400 ezer gyermek pedig nélkülözésben és társadalmi kirekesztettségben nő fel. mondta meg a Mérleget Magyar Péter miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén elmondott beszédében. A kormányfő egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy hazánk felperzselt földé vált. A leköszönő kormány 3 hónap alatt összehozta az éves tervezett költségvetési hiány több mint 90%-át, miközben kivéreztették az egészségügyet, az oktatás pedig a felemelkedés helyett mindinkább a társadalmi különbségek újratermelésének eszközévé vált. Stúdiónk vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz Gazdaságkutató Intézet stratégiai igazgatója. Hát Magyar Péter miniszterelnök tegnap drámai képet festett a magyar gazdaság helyzetéről, és a beszédében nem csak jelzők hangzottak el, hanem konkrét számok is, kezdve például a költségvetés hiányával. De mit mutat a mérleg? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Hát Magyarországon is ismert az a jelenség, hogy választási költségvetés, meg egyébként nálunk van egy speciális vonása ennek, ez a fiskális alkoholizmus.
Tehát ez a szeretünk költeni már igen, az állam szeretünk részéről.
Így van, igen. Pontosan, tehát hogy itt igazából nincs új a nap alatt, és ugye az valósult meg, ami korábban is. Viszont a képet érdemes árnyalni, hiszen a költségvetés olyan, hogy az év első felében jellemzően több a kiadás, és később jönnek a bevételek, tehát hogy az, hogy az év első szeletében megszalad, megugrik a költségvetés hiánya, elnézést, azért nem annyira újdonság.
Köhögjön egyet, jó?
Azért nem annyira újdonság, és majd később érkeznek egyébként a költségvetés bevételei. Szóval azt lehet mondani, hogy alapvetően, tehát most is lehetett érezni a választásnak a súlyát, és értelemszerűen majd korrekcióra van, meg korrekcióra lesz természetesen szükség. Másrészt pedig az összkép az az, hogy 2023-2024 nehéz volt gazdasági szempontból, és az év azért jobban indult most 2026-ban. Hallhattunk napokkal ezelőtt az ipari termelésnek az újraindulásáról, a kedvező GDP adatról, vagy a kedvezőbb GDP adatról, aztán arról is egyébként, hogy az infláció továbbra is azért mérsékelt. Szóval az a teljes kép azért mindenféleképpen árnyalt. Nyilván a részkérdésekről érdemes mindig szólni és mindig beszélni.
Nézzük akkor azt a költségvetés, ilyen nem akarok sokáig lovagolni rajta, de 90% felett azért elköltötte a költségvetés azt a pénzt, amit egész évre szánt. Azért ezt egy laikus, tehát például egy olyan ember, mint én, egy megdöbbentően magas aránynak érzi. Ön azt mondta, hogy természetes az, hogy először vannak a kiadások, utána jönnek a bevételek az év különböző szakaszaiban, de mennyi szokott ez lenni? Ez a, ami most 90% felett van, az máskor mennyi?
Hát talán akkor tudjuk ezt az egészet a legjobban árnyalni, hogyha néhány számot hívunk elő. Most az áprilisi hónapban 429 milliárd forintos hiány keletkezett, és mióta újkori költségvetés van, ez a második leggyengébb negyedik havi deficit, vagy a második legnagyobb negyedik havi deficit. Szóval azt lehet mondani, hogy tényleg kiugró. Tehát van egyfajta mintázat, választási ciklusokhoz illeszkedően ugye hullámzik a költségvetés, és van olyan, hogy választási költségvetés, és a mostani adat az valóban egyébként kiugró. És valós és igaz, hogy az első 4 hónapban 3850 milliárd forintot termelt meg a költségvetés hiányból. Ez ugye tényleg 90% feletti mutató, és azért valószínű, hogy hát 6,5% felett lesz az éves költségvetési hiány. Ugye 6,8% hangzott egyébként már el lesz a gazdasági sajtóban. El is lehet olvasni. Úgyhogy nem véletlenül jelent meg, azt hiszem, hogy tegnapi hír, hogy pót költségvetés készülhet majd.
Már tegyük hozzá egyébként, hogy ez a korábbi években is készült, és hát ugye eredetileg az tavalyi évben 3,6%-os költségvetési hiány terveztek, ezt módosították utána 5%-ra, és ezek szerint ez lesz közel 7% környékén. De nézzük akkor a kedvezőbb adatokat. Ilyen volt például, ami sokakat meglepett, az iparnak a felpattanása. Nagyon hosszú idő után most először bővült az ipari termelés. Mit jelez ez?
Régóta vártunk már tulajdonképpen erre, és az, hogy ugye éves alap 6,7%-a tudott bővülni az ipari termelés, mindenféleképpen kedvező. A probléma azonban az, az, hogy ez nem annyira széles bázisú, és azt is lehet mondani, hogy törékeny. Mi a magyarázat? Ugye az, hogy a külső piacok mondjuk azt, hogy valahol éledeznek. Németország recesszióban volt, most talán ugye elkerülő a recessziót. Aztán ugye a magyar kormányzat ösztönözte a fogyasztást. Ugye ez maradt, mint egy ilyen rövid távú stratégia. Nyilván ennek is megvan a maga hatása. De még egyszer mondom, hogy ugye a kedvező adat az nyilván mindig jó, de meg kell azért vizsgálni azt, hogy ez mennyire tartható, vagy mennyire fenntartható, és azért azt lehet látni, hogy ennek kapcsán, hogy ez mindenféleképpen törékeny. Fontos lenne, hogy ez megmaradjon, hiszen hogyha kedvező az ipari adat, akkor kedvező lehet a folyófizetési mérleg folyamatok nagy része is. Például ugye Magyarországon most többletes, legfrissebb adatok szerint ugye a termékvonalon. Jó lenne, hogyha így maradna, mert ez például meg tudna szépen ágyazni a GDP növekedésének is. A legutolsó GDP számadat, vagy növekedési mutató sem volt azért annyira rossz, ez az 1,7%. Jó lenne, hogyha ez még bővülni tudna, és például nagy és fontos mozzanat lenne, hogyha a beruházások életre kelnének.
Ugye ez azért is fontos lenne, már mint nyilván a beruházások azok a hosszú távú hatás szempontjából lennének fontosak, a GDP növekedés pedig például azért, hogy legyen bázis ahhoz, hogy költhessen az állam például azokra a jóléti intézkedésekre, vagy jólétet javító intézkedésekre, amelyekről Magyar Péter több alkalommal is beszélt a választási kampány során. Ugye itt megfogalmazódott például a minimálbérnek minimálbér adóterhének a csökkentése. Bizonyos területeken jelentős áfacsökkentés, tűzifa, gyógyszer, például alapvető élelmiszerek. Ezekre lesz-e forrás? Hogyan lehet ezeket ütemezni egy ilyen költségvetési helyzetben?
Korábban is beszéltünk már arról, hogy az SZIA csökkentés még az Orbán kormány idején kifeszítette a költségvetést, és hát ugye látjuk azt, hogy a költségvetés most így az év első 4 hónapjában ilyen pozíciót vesz fel. Azt lehet mondani, hogy nagyon szűk a mozgástér, tehát csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát az SZIA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jön majd létre, vagy jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést. Szóval egyébként ugye erre mozgástér nincsen, hiszen vannak azért a rendszerben úgynevezett horgonyok, ez pedig az Európai Unió maga, illetve ha nyilván egy ország az eurozónához szeretne csatlakozni, akkor ez a horgony még nagyobb, vagy még erősebb. Szóval
mert hosszú... a kordában kell tartani a költekezés, az államadósságot, a költségvetési hiányt, inflációt.
Így van, ez pontosan így van, szóval olyan makromutatókra van szükség, amely ugye nem veszélyezteti az eurozónát, meg az Európai Uniót. Ugye itt a bennünket hallgatók is biztos, hogy nagyon jól ismerik már például a túlzott deficit eljárást, figyelik azokat az országokat, amelyek megsértik a költségvetési ilyen plafonját.
Nézzük akkor, hogy miben segíthetnek az uniós források. Ugye a Tisza kormánynak az egyik fő célja az, hogy hazahozza az Európai Uniós támogatásokat, a ki nem fizetett uniós pénzeket. Mennyi segítséget nyújthatna ez, és milyen területeken, mert azért vannak olyan várakozások is, hogy ez közvetlenül akár ilyen jóléti intézkedésekre is fordítható. Így van ez?
Hát már egyébként lehet érezni az Európai Uniós források hatását. Ugye van egy nagy várakozás, hogy ezek megérkeznek, és azért nagyrészt ez is erősíti a forintot. Ugye most lehet látni, hogy történelmi csúcsokat dönt a forint, a euró-dollár árfolyamot, hogyha vizsgáljuk, vagy az euró, vagy hogyha a forint-dollár árfolyamot vizsgáljuk, akkor ugyanígy. Tehát a hatások már érezhetők. Abban az esetben, hogyha ezek a források ténylegesen meg is érkeznek, akkor annak nyilván növekedés generáló hatása lehet. Ha ezek a források például fogyasztásra, jóléti intézkedésekre mennek majd, akkor nyilván a növekedés generáló hatás szerényebb lehet, illetve jön vele egy importszámla is. Szóval a hatásfok azért jóval szerényebb. Az lenne nyilván a legjobb, hogyha a versenyképességet, a hozzáadott értéket javító beruházások, vagy infrastruktúrális beruházások valósulnának meg. Ez hosszú távon mindenféleképpen sokkal több és jobb eredményt hoz, mint például a fogyasztás ösztönzés.
Nagyon a műsoridő végén járunk, vagy a beszélgetés idő végén járunk, de néhány szóban az inflációról. 1,8%-ról indult valamikor februárban, most valamivel 2% felett van, ez jóval alacsonyabb, mint a korábbi időszakban. Mi lehet az inflációs év az év végére?
Hát egyébként mindenféleképpen növekedni fog az infláció, 4-5 százalék közötti tartományba, és még az inflációs löket előtt vagyunk. A védett árak Magyarországon betöltik az infláció fékező hatásukat. Ugye most 1,8%-ról ugrottunk 2,1%-ra, most az a legutolsó inflációs adatokat hasonlítottam össze. Európai viszonylatban ugye ez egy kedvező szám, ez egy kedvező mutató, és hát majd nagyon fontos ennek az árstabilitásnak a megtartása, mert biztosak lehetünk abban, hogy látványosan fognak emelkedni például az élelmiszerárak. Ugye most mi is megtanuljuk, hogy a Közel-Kelet kapcsán, nem csak például egyfajta kőolaj függőség látható Európában, vagy kerozin függőség, hanem például műtrágya függőség is, ugye a műtrágya ára pedig beépül az élelmiszerek árába, és ez nagyon hamar megjelenik a polcokon, úgyhogy nagyon fontos és rendkívül fontos, hogy bármilyen növekedés, felzárkózás csak árstabilitás mellett működik. Ezt, amit a tankönyvek, szakkönyvek mondanak, abban az esetben, hogyha nincs árstabilitás, akkor nem képzelhető el egyébként a költségvetés konszolidációja, a gazdaság növekedése tartósan és fenntartható módon hosszabb távon. Úgyhogy én személy szerint örültem annak, amikor ugye a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy nyilatkozott, hogy igazából az ár stabilitás lesz az első számú szempont a Magyar Nemzeti Bank esetében, és ugye ennek fényében figyeli majd a Tisza kormány gazdaságpolitikáját.
Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz Gazdaságkutató Intézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk. 3:48 lesz 2 perc múlva. 5000-ről indult, de lehet ez még több is, csökkenteni a Németországban állomásozó amerikai katonák számát Donald Trump. A Pentagon pénteki közleményében úgy fogalmazott, hogy a döntés hátterében az európai erők jelenlétének alapos felülvizsgálata áll. Tegnap pedig az is kiderült, hogy Németország mellett Spanyolországban és Olaszországban is csökkenhet az amerikai katonai jelenlét. Európában 68 000 fős kontingenssel van jelen az Egyesült Államok, az amerikai szárazföldi, tengeri, légi és nukleáris csapásmérő egységek a legfőbb garanciája a kontinens biztonságának. Arra pedig, hogy kikkel, mivel lehetne pótolni a távozó csapatokat, technikát, egyelőre nincs válasz. A német fiatalok például nem kérnek a most indult sorkatonai szolgálati modellből. A hadsereg által kiküldött kérdőjéveket a kötelezettek közel harmada vissza sem küldi a sorozóknak. Kiszelli Zoltánt, a Századék politikai elemzések igazgatóját, Horváth Ágnes kérdezte.
Amit egy 40 000-es amerikai kontingenst szemlélve, ez az 5000 katona, amely eltűnik a németországi védelemből.
Ezt az 5000 katonát Joe Biden az orosz-ukrán háború kitörése után telepítette át Európába, tehát a döntés visszavonása Trump elnöknek a Joe Biden döntéseit visszaforgató politika részeként is értelmezhető, ennek az amerikai belpolitikában van jelentősége. Persze az a kérdés, hogy ezek a katonák az USA-ba mennek-e vissza, vagy a Közel-Keletre, ezt most még nem tudjuk.
Honnan mennek el Németországból? Ugye itt lehet arról olvasni, hogy Grafenwöhrd térségéből, de ennek van jelentősége?
Ugye ez a legnagyobb katonai gyakorló tér. Ez az 5000 katona nagyrészt az amerikai közép- és nagy hatótávolságú rakétákat kezelik. Itt arról volt szó, hogy az USA megerősíti az európai NATO országok védelmét, és olyan Tomahawk rakétákat, illetve nagyobb 2 és 5000 km hatótávolságú amerikai rakétákat telepítenek Európába, amelyekkel Moszkvát, illetve Oroszországnak az európai részét tudják támadni, az ottani és katonai célpontokat. Most, hogy ez a döntés érinti a Tomahawk rakétákat is, Trump elnök bejelentése szerint, ez azt jelenti, hogy az európaiaknak saját ilyen rakétákat kell kifejleszteniük. Tehát itt még nagyon le vannak maradva. És van még egy probléma, az USA sem tud elegendő rakétát gyártani, azok a csippek, azok a főalkatrészek, amelyek az amerikai és az európai rakétákhoz kellenek, nagyrészt Ázsiából jönnek, és hát azok a ritka földfémek, amikből például a hajtóművek készülnek, vagy azok az anyagok, amelyekre szükség van a gyártáshoz, pedig Kínából érkeznek, és a kínaiak már most válaszul az amerikai és európai uniós szankciókra, csak annyi feldolgozott ritka földfémet adnak Amerikának és Európának, hogy vagy a civil termeléshez legyen elegendő, mondjuk a ipari robotok és elektromos autók gyártására, vagy a katonai felhasználásra. A kettőre nem adnak eleget direkt azért, hogy lassítsák az európai fegyverkezést, az amerikai fegyverkezést, és kikényszerítsék azt, hogy a nyugati országok jobban kinyissák a piacaikat a kínai tömegtermékek előtt.
Arról lehet olvasni, hogy ezt tulajdonképpen Trump
reakciója Merz megszólalására az iráni háborúval kapcsolatban, de valóban erről van szó, mert közben Donald Tusk a NATO szétesését vizionálja.
Ezt már korábban lehetett tudni, hogy Trump elnök csökkenteni akarja az Európában állomásozó amerikai katonák számát. 2023. decemberében már készülve arra, hogy Trump elnök visszatérhet a hatalomba, az amerikai kongresszus kétpárti többséggel hozott egy döntést, hogy az USA egyoldalúan csak a szenátus kétharmadával vagy a kongresszus döntésével léphet ki a NATO-ból, tehát nem tudja Trump kiléptetni a NATO-ból az USA-t, illetve tavaly decemberben pedig egy olyan döntést hoztak szintén kétpárti többséggel, hogy 45 napos átlagban nem csökkenhet 76 ezer fő alá az Európában állomásozó amerikai katonák száma, tehát lehet átcsoportosítani. Mondjuk Romániában nem újítják meg az ottani amerikai katonai jelenlétet, de ettől még a Konstanca mellett a nagy NATO légitámaszpont az megmarad, és ugyanúgy az F-16-os pilóták kiképzése Konstanca mellett folytatódik. Tehát ilyen szempontból Trump elnök ezt a lépést egyébként is megtette volna. Nyilván ezzel az európaiakat jobban rá akarja kényszeríteni a fegyverkezési kiadásaik növelésére. Itt van egy 5%-os cél, amit a NATO tagországunknak 2035-re kell elérnie. Ugye az iráni konfliktus, illetve ez a fegyverkezési verseny is arról szól mások mellett, hogy az európaiak amerikai fegyvereket vásároljanak és dollárban, hiszen hogyha mondjuk egy fegyverrendszert ma megrendelünk, az 2-3-5 év múlva szállítják le, és addig, amíg ki nem kell fizetnünk az utolsó részletet, addig dollárban fogunk kereskedni, hogy legyen dollárunk, amivel kifizetjük ezeket az amerikai fegyvereket, illetve addig, ameddig fel nem használjuk, amerikai állampapírokban vagy részvényekben tartjuk a pénzt, tehát a nyugati szövetségesek így erősítik a dollár elszámolást.
Közben Boris Pistorius egy újfajta szövetség létrejöttéről is beszél, egy úgynevezett ötös csoportról, amiben, ha jól tudom, a franciák, az angolok, a lengyelek és az olaszok is részt vennének. Ez a NATO helyettesítésére, vagy egyéb közös érdekek képviseletére jönne létre?
A NATO-t azért hozták létre, Lord Ismay az első főtitkár szerint, hogy az amerikaiakat Európában tartsák, a németeket a padlón tartsák, az oroszokat meg szovjeteket meg kívül tartsák Európa közepétől. Hát ez nem változott. Az amerikaiak sem akarnak kivonulni, hiszen az amerikai befektetéseket védeni kell. Az Európai Központi Bank jövő évtől például úgy akarja bevezetni a digitális eurót, hogy ezzel kiszorítsa a két legnagyobb amerikai bankkártya szolgáltatót, és ezzel is Európában tartva a pénzt, átvéve az ellenőrzést az európai pénzforgalom fölött. Tehát van egyfajta kiszorítása az amerikai cégeknek Európából, azonban Európában nincsen például olyan szoftverrendszer, olyan streaming szolgáltató cég, vagy olyan befektetési alap, kockázati tőke alap, amely át tudná venni az amerikaiak szerepét. Az amerikaiak figyelnek is arra, hogy azért ne nagyon jöjjön létre Európában olyan versenytárs, amely az amerikai hegemóniát a digitális iparban, a szórakoztatóiparban, főként ugye a tőkepiacokon veszélyeztetni tudná, vagy át tudja venni. A legnagyobb amerikán kívüli amerikai bázisok Európában vannak. Ha megnézzük mondjuk a Ramsteini bázist, ez Afrikát, Közel-Keletet is ellátja. Landshutban most adják át a legnagyobb amerikai katonai kórházat az USA területén kívül, ahol az amerikai katonákat tudják ellátni. Tehát azt látjuk, hogy az európai-amerikai jelenlétnek nagyon fontos stratégiai jelenléte van az amerikai hadsereg csapatmozgásai és irányítása szempontjából. Az európaiak ezt nem tudják kompenzálni. Mindig is voltak ilyen törekvések, ugye E3-nak hívták azt, hogy az angolok, franciák és a németek egy új antantot hoztak létre. Az angolok ezt leginkább arra használják, hogy visszasonfordáljanak az Európai Unióba. Itt főként a franciák és az Európai Bizottság az, amely bünteti a briteket a Brexitért, tehát direkt nehezítik a britek dolgát. Nyilván ezzel akarják megakadályozni, hogy más országok lépjenek ki. A másik, kinyitották ezt az E3-at most Lengyelország és Olaszország felé, hogy a lengyeleknek mindig is voltak ilyen hatalmi, középhatalmi ambíciói, ezt a lengyeleken kívül nem sok ország támogatja, hiszen ugye a lengyelek beszorulnak Németország és Oroszország közé, a lengyelek kicsik ahhoz, hogy a németekkel és az oroszokkal versenyeznek, ezért saját szövetségi rendszereket építenek, hát nem sok sikerrel, korábban ezt három tenger kezdeményezésnek hívták, most jogálló tervnek hívták, őszintén senki sem lelkesedik érte, mert mindenki német gazdaságtól függ, és hát nem akarnak a német gazdasággal szembe menni, illetve hát katonailag ez a szövetség Oroszországgal szemben nyilván nem tud felnőni, hiszen az oroszoknak 6000 atomrakétája van. Vannak különböző európai projektek, az olaszok technikai államcsődben vannak, a GDP-hez képest több mint 140% az államadósság, a központi bank tartja őket életben, Franciaország is technikai államcsődben van, a GDP arányosan 118% az államadósságuk, hogyha nem finanszírozza őket a központi bank, akkor ezt a szintet nem tudják fenntartani. Nyilván hitelből próbálja az Európai Unió fejleszteni a hadseregét, itt a Draghi tervre kell emlékeznünk, 24 szeptemberre évi 800 milliárd euró hitelfelvételét javasolta Mario Draghi, aki az olasz jegybank igazgatója volt, és aki azt mondta, amikor kérdezték, hogy nem túl sok az adósság, erre azt mondta, adósság ugyan már ezek csak számok. Miután az Unióban az ipari termelés leépült, az energiabázis az orosz energiáról való leválás miatt az szinte eltűnt, vagy nagyon drágán lehet csak energiához jutni, ezért igazából pénz nincs, a hitel felé fordulnak. Bármilyen tervet hallunk, azt leginkább hitelből fogják finanszírozni.
Hogyha a hadászatnál maradunk, és ugye beszéltünk itt a Tomahawk rakétáknak a hiányáról, valóban lehet, hogy Németországnak ez mégis hatalmas hasznot hoz, hogy a saját hadiparát még gyorsabban kell lendületbe hozni?
A mostani nyugati hadipar, beleértve az amerikai hadipart is, manufakturális körülmények között termel. A magyar honvédség 2017-18 körül rendelte meg azokat a Leopard tankokat, 44-et, amelyek közül az utolsót tavaly szállították le. És ez még a orosz-ukrán háború előtt volt, tehát azt látjuk, hogy ha ma megrendelünk valamit, azt 5-6 év után szállítják le. Ez nem olyan, mint a második világháborúban, hogy futószalagon gyártják ezeket a fegyvereket. És ugye utaltunk a beszélgetés korábbi részében arra, hogy azok a feldolgozott ritka földfémek, tehát ipari mágnesek például, amelyek elengedhetetlenek ezekhez a modern fegyverekhez, a feldolgozott ritka földfémek piacán Kínának 93%-os monopóliuma van, talán Vietnám van még mellettük 4-5%-kal. Tehát Európában leépültek azok a kapacitások, mert olcsóbb volt Oroszországból, Indiából alumíniumot importálni, vagy a mostani időpontig az öbölmenti országokból, és ha nincs alumíniumgyártás, akkor olyan melléktermékek sincsenek, mint gallium vagy germánium, amelyre például a chipgyártásnál vagy a fegyvereknél szükség van. Tehát így értjük meg az európai ipar leépülését, vagy az amerikai ipar leépülését. 40 éve még 50 alumínium kohó volt az USA-ban, most 5 darab van. Tehát nekik is olcsóbb volt máshonnan venni feldolgozott anyagokat, és ugye most meg nem tudják egyik napról a másikra visszaépíteni ezeket a kapacitásokat. Ezek az alapanyagok hiányoznak most a fegyvergyártásnál. A németek a Taurus rakéták gyártását beszüntették, és most vissza kell hívni nyugdíjból német szakmunkásokat, hogy betanítsák az új munkásokat. Tehát ez a mostani fegyverkezés ez nem megy egyik napról a másikra. A másik, hogy hát katonából sincs sok. Németországban ugye nehéz a hadsereg létszámának a növelése. Úgy döntöttek, hogy 260 ezer szerződéses katonát akarnak hadrendbe állítani, és 200 ezer azonnal bevethető tartalékost, azonban azt látjuk, hogy az E-generáció nem nagyon lelkesedik a katonáskodásért, a work-life balance-ükkel nagyon nehezen összeegyeztethető a katonáskodás, például nem lehet mobiltelefont használni, vagy mondjuk a klímalábnyom sem olyan, mint ahogy ők azt elképzelik, és hát most már meg is lehet halni, hiszen most nem csak úgy katonáskodni kell, hanem azt látjuk, hogy Ukrajnában egy konfliktus van, a Irán térségében háború van, tehát élesebb helyzet van, mint mondjuk az elmúlt 10 évben.
Akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy amit a kirakatban látunk, tehát az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve Trump és Merz közötti vitát, emögött azért a résztvevő felek mindannyian tisztában vannak azzal, hogy a védelem érdekét azt mégis a NATO jelenlegi állapotának megőrzése szolgálja.
Igen, tehát a NATO nélkül nincs európai biztonság. Azt láttuk, hogy az USA az első világháború után kivonult Európából, ezzel teret nyitva először Olaszországban, majd Németországban, ugye egy-egy diktatúra felemelkedésének, és hát most az USA, akármit is gondolunk Trump elnökről, azért biztosítja azt, hogy Európa, a NATO, az Európai Unió mégis egy nyugati irányba fejlődjön, amelynek az alapja a demokrácia és a piacgazdaság, még ha Brüsszelben ettől el is térnek nagyon sok szempontban. De ez a modell még mindig vonzó. Az más kérdés persze, hogy ez a nyugati modell sem tökéletes.
Kiszelli Zoltánt, a századék politikai elemzési igazgatóját Horváth Ágnes kérdezte. Természet és hagyomány, Hegerős Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Máig emlékszem az általános iskolás énekzene tankönyv legelső népdalára. Erdő, 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 maros széki kerekerdő, madár lakik benne, madár lakik 12. Talán az egyik legismertebb népdalunk, Bartók Béla gyűjtötte Maros-Torda vármegyében 1913-ban. A dal ma is élő. Tájegységenként több variánsa forog, újra és újra közösségi élményé válik kórusokon, táncházban, baráti éneklésben, így kapcsol össze múltat és jelent. A magyar népdal a hazai néplélek legősibb rétege. A közösség és az egyén érzelmeit, gondolatait fejezik ki. Szerzőik többnyire ismeretlenek. A dalok szájhagyomány útján nemzedékről nemzedékre öröklődve maradtak fent. Közben alakultak, helyi fordulatokat, új strófákat vettek fel. De miről is szól ez a kis dallam? Madarakról és fákról, meg persze rólunk emberekről. Mert mi is részei vagyunk annak a nagy egésznek, amit úgy hívunk, hogy természet. Május 10-e van, a madarak és a fák napja. Ez az ünnep több mint 100 éves múltra tekint vissza nálunk. Aponyi Albert vallás és közoktatási miniszter vezette be a jeles napot 1906-ban. De ez a nap nem elsősorban a madarakról és a fákról szól. Hiszen nehezen tudom elképzelni, hogy a fekete rigó vagy a kocsányos tölgy tudja, hogy ma őket ünnepeljük. Ez a nap rólunk, emberekről, a természethez és a hagyományainkhoz való viszonyunkról szól. Hagyományainkat meg kell őrizni. Gyakran mondjuk ezt, és talán túlságosan is emberi vonásokkal ruházzuk fel a hagyományt, mint a vitrínbe zárt tárgy volna. Pedig a hagyomány élő szövet, egyszerre dallam és gesztus. Amikor egy régi népdalt éneklünk, valójában nem a múltat, hanem a jelent éltetjük. A hagyomány megőrzése nem leporolás, hanem művelés. Ahogy azt a múlt héten elhunyt Sebő Ferenc népzenekutató, a táncház mozgalom egyik elindítója mondta, a hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak fent, ha megéljük őket. A megőrzés sohasem visszafele nézés. Ha hagyományt őrzünk, akkor irányt is adunk. A múlt dallamát úgy dúdoljuk, hogy helyet hagyunk benne a jövő hangjainak. Bartók is ezt tette. A paraszti motívumot nem bezárta, hanem kitárta, hogy nagyobb ég alatt szóljon. Az ember a természet része. Nem jelmondat, hanem emlékeztető, mert ha valaminek a része vagyok, akkor felelőse is vagyok. És ha felelős vagyok, akkor minden nap madarak és fák napja egy kicsit. Nem egyszeri, ünnepi gesztus, hanem emlékeztető, hogy van közünk egymáshoz, embernek, madárnak, fának. Így lesz az ünnepből szokás, a szokásból kultúra, a kultúrából élhető jövő.
Hegedűs Zoltán jegyzetét hallották.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iberek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 grammos koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contán zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 10-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek, a bemondó Bőti Attila.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. Letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A 199 fős törvényhozásban a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. Működő és emberséges Magyarországot ígért miniszterelnökké választása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fogja hazáját. Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltáshoz, szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, újjáépíti Magyarország kapcsolatait és hazahozza az uniós forrásokat, tette hozzá. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is, Volodymyr Zelenszkij azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között, a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni, közölte a Fidesz frakció vezetője az országgyűlés alakuló ülése előtt. Gulyás Gergely kiemelte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, és számon kérik a Tisza párt választási ígéreteit. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták frakció vezetője úgy fogalmazott, hogy a következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom, a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében. Novák előtt frakcióvezető helyettes szerint itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással kísért rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek, a program éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódott. Nyílt napot tartott a washingtoni magyar nagykövetség tegnap az Európa naphoz kapcsolódva. A programok között néptánc, népzene és népdal bemutató is szerepelt. A résztvevők tradicionális magyar ételeket, köztük például gulyást és kürtös kalácsot kóstolhattak. Emellett magyar szervezetek is bemutatkoztak, köztük a washingtoni magyar iskola, amelynek szervezésében foglalkozásokat tartottak, és klasszikus magyar rajzfilmeket vetítettek. Megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimenekítettek a hajóról és kórházban kezelnek. Többen ugyanakkor, még a járványhelyzet beigazolódása előtt elhagyták a hajót, őket keresik a hatóságok. A WHO vezetője nyugalomra intette Tenerife lakosait, hangsúlyozva, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. Napos gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, és csak néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul. A hét elején már többfelé lehet eső, és 2-től néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő.
Vasárnapi újság.
4-9 után összeomlásszerű vereség, de a miniszterelnök nem mond le, hatalmasat bukott a munkáspárt az angol önkormányzati választásokon. Erről beszélgetünk majd 4-9 után, de előbb nemzeti sportkrónika Mujrica Istvánnal.
Ez a nemzeti sportkrónika.
A Ferencváros hosszabbításban vívta ki a 25. kupa sikerét. Nem jutott döntőbe a BVSC a férfi vízilabda Eurókupában. 8 érmet szereztek a magyar versenyzők tegnap a szegedi kajakkenu világkupán. Jó reggelt kívánok, Mujrica Istvánt hallják!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát, mivel hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Puskás Arénában 50 ezer néző előtt rendezett döntőben. A fináli egyetlen gólját a 111. percben Rámáker szerezte. Az FTC története során 25. alkalommal lett kupa győztes. A Ferencváros kapusa Dibusz Dénes Kósós Kristófnak nyilatkozott a döntő után.
Nem ez volt az a kupadöntő, amikor a legtöbb feladatod volt, de mégis két elveszített döntő után ez mennyit számít, hogy most ott a győzelem?
Igen, ideje volt már újra egy kupagyőzelemmel zárni az idény. Igen, sajnos, hogy az elmúlt két kupadöntőben alul maradtunk. Ugye ez is hosszabbításba torkolott, az előző kettő is, azokból az egyik ugye büntetőpárba is volt tavaly. Úgyhogy hát úgy néz ki, hogy egyszerűen nem megy, de örülök neki, hogy itt a hosszabbítás második felében sikerült megszereznünk a győztes gólt. Érződött az, hogy nincs sok helyzet a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy azért egy eléggé kiegyenlített találkozó volt. Az Zalaegerszeg is, ameddig erővel bírták azt a játékot, amit szerettek volna játszani, addig jól tudták tartani a labdát. De azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a labdával kell tudni kontrollálni a mérkőzést, és úgy alakítani, ahogy szeretnénk, hanem labda nélkül is. Szerencsére ugye ezekből a szituációkban nem nagyon alakult ki veszély a kapunk előtt, ugye talán nem is volt kaput eltaláló lövésük, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy szinte helyzet nélkül tudtuk lehozni ezt a találkozót hátul, ami nyilván egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy örülünk neki, hogy hát a 120 perc is kellett hozzá, vagy nem tudom, 124, de megvan a 25. kupagyőzelem.
Az Zalaegerszeg egyik legjobbja Gundel Takács Bence volt a tegnapi kupadöntőben. Az ETE kapusa a hosszabbításban Rámákez gólját, még Jusuf büntetőjét is kivédte. Gundel Takács Bencét Mohai Bence kérdezte az elveszített finálé után.
Egy kivédett büntetővel meg lehet nyerni egy kupát, egy kupadöntőt normális esetben. Ennyi védéssel, meg főleg amennyit te bemutattál, lehettél volna a meccsembere. Mi múlott ez a kevés?
Úgy látszik, el vagyok átkozva a 115. után a magyar kupadöntőkbe. Nagyon büszke vagyok a brigádra, mert rendkívül fiatal csapatunk van, azt gondolom, hogy ahhoz képest abszolút felnőttünk a Fradihoz. Ugye kétszer megvertük őket a bajnokságban is, ma is azt hiszem, hogy tisztesen helytálltunk. Nagyon bosszantó így elveszíteni. De mondom, nagyon fiatal csapatunk van még, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok döntőt fogunk még játszani, és sokat fogunk még nyerni. Óriási élmény volt megint ebbe a stadionba játszani, főleg ennyi szurkoló előtt. Fantasztikus hangulat volt, úgyhogy tényleg mindenki erről álmodik. Én is nagyon élveztem, szerintem mindenki. Kár, hogy ennek így lett most vége. Jövő héten megint velük találkozunk, akkor megpróbáljuk őket megint megcsípni.
Volt olyan, amikor a te nevedet skandálták, és most is ünnepeltek titeket a zalaegerszegi drukkerek. Hogy élitek meg ezeket a pillanatokat? Azon túl, hogy nyilván nagy csalódás, hogy nem ti nyertétek a kupát.
Igen, fantasztikus ez a szeretet, amit kapunk tőlük. A szezon elején gyakorlatilag 10-ből 9 ember azt mondta volna, hogy ki fogunk esni. Ehelyett a legrosszabb esetben is jobb helyen fogunk végezni a bajnokságban, mint amióta az Egerszeg visszajutott az élvonalba. 110, nem tudom hány percig bírtuk a Fradi ellen a kupadöntőbe is. Azt gondolom, hogy mindent megtett a csapat és a tábor is. A szezon elejétől fogva, amikor nagyon nehéz időszakok voltak, nem úgy jöttek az eredmények, mindig ott voltak, mindig támogattak minket.
Vili Orbán gólt szerzett, csapata Lipcse pedig 2-1 nyert a San Paul ellen, és így biztosan bronzérmes lesz a német labdarúgó bajnokságban. Az angol Premier League-ben Liverpool-Chelsea 1-1, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót a hazaiaknál. Szintén Angliában Fulham Bournemouth 0-1, Tóth Alex az utolsó percekre állt be csereként a vendégeknél. Sallai Roland pedig második idényében is török bajnok lett a Galatasaray-jal, amely tegnap az Antalyaspor 4-2-es legyőzésével biztosította be első helyét.
Nemzeti Sport Krónika.
Nem sikerült a bravúr az Eurokupában a BVSC férfi vízilabda csapatának, amely az idegenbeli egygólos vereség után az elődöntő tegnap esti hazai visszavágóján 14-12-re kikapott a Jadran Splittől. A horvát csapat így 2-es győzelemmel jutott döntőbe, ahol a Marseille lesz majd az ellenfele. A BVSC legeredményesebb játékosa Mészáros Mátyás volt 4 góllal, akit a meccs után Erdei Márk szólaltatott meg.
Végig a Jadrannál volt az előny, az volt a legnagyobb, hogy nem sikerült egyszer sem átvenni a vezetést, de hogy érezted ezt belülről?
Nyilvánvalóan a Jadran Split igazából a két pár harcát végig vezetett, de
végig bennünk volt az, hogy itt ugye egy gól ide, egy gól odába, mi jövünk ki egyszer egy gól idébe, és azt megragadjuk, és megpróbáljuk higgadtan továbbvinni. Sajnos úgy gondolom, hogy a végén volt rá esélyünk, csak egy-két szituáció elől nem úgy sikerült, ahogy terveztük, hátul meg náluk jött egy-kettő extra, ebbe voltak igazából jobbak a párharc során is, hogy volt egy-kettő olyan játékosuk, akik a igazán fontos helyzetekben lőttek egy olyan extra gólt, amivel nem tudtunk mit csinálni.
Tudom, hogy ez most nem igazán boldog itt, de szerintem, hogyha a szezon előtt azt mondták volna nektek, hogy ekkora harcban lesztek itt az Eurókupa döntőjéért, akkor azt lehet, hogy aláírtátok volna. Inkább kérdezem, mint mondom, mert valóban ez alapján, a két meccs alapján simán benne lehetett volna ez a döntő.
Igen, szezon elején úgy gondolom, hogy az volt a célunk, hogy legalább két döntőbe a háromból jussunk be. Hát kettő már elment sajnos, ez eddig két negyedik hely. Bajnokságban is úgy gondolom, hogy nem áll jól a szénánk, és a Honvéd katlanjába megyünk egy élethalál meccsre, de úgy gondolom, ahogyan a Honvéd is fel tudott állni abból, hogy a konferencia kupát nem nyerték meg, nekünk ugyanez a dolgunk.
A női kézilabda NB1-ben tegnap nyerte a második helyen álló FTC és a tabellán harmadik Debrecen is. A Ferencváros 51-16-ra győzött a pénzügyi gondokkal küzdő Dunajváros otthonában, míg a DVC a Vácot verte szintén idegenben 33-23-ra. Szilágyi Zoltán, a Debrecen vezetőedzője így összegzett a 10 gólos siker után.
Az eredmény azt gondolom egy kicsit csalóka, tehát azért ez küzdelmes mérkőzés volt, és nagy gratuláció a lányoknak, mert azért itt a mi állapotunkban nagyon-nagyon határozottan és koncentráltan álltunk bele abba a mérkőzésbe. Tényleg itt a csapat egy rész csak pénteken tudott először edzeni, olyan állapotban van egy-két játékos. Tehát ami a kézilabdában véleményem szerint a legfontosabb momentum, az a védekezés és a kapus teljesítmény. Ez határoz meg szerintem nagyon sok mindent, és ebben stabilak voltunk, tehát volt egy nagyon jó kapus és egy-egy bosszantó hibától eltekintve a védekezésünk is eléggé stabil tudott maradni, szinte végig 60 percen keresztül. Tudtunk ebből futni, indítás, lerohanás gólokat lőni, és támadásban pedig megtaláltuk azokat a pontokat, amiben eredményesek tudunk lenni, és szerencsére több jó teljesítmény is volt. Nem játszottunk, nem hoztunk egy sziporkázó játékot, erre számítottam, de egyébként az eredmény, hogy alakult, hogy ennyivel nyertük, az engem is meglepett. Egy kicsit, ettől függetlenül a Váci csapatot dicsérni lehetett az egész éves munkájáért. Nagyszerűen sokat fejlődtek ezek a fiatal játékosok.
Kajdon Blanka, a Váci, aki játékos, a 10 gólt szerzett a tegnapi Debrecen elleni találkozón, így Kulcsár András, a 23 éves irányítót is megszólaltatta a meccset követően.
Gratulálok a Debrecennek, ma sokkal jobbnak bizonyultak, mint mi voltunk. Örülök a saját teljesítményemnek, talán ma én, előtte más, ezért csapat a csapat. Nehéz mit mondani, mert úgy érzem, hogy jól felkészültünk a héten. Valahogy nem jött ki ma nekünk a lépés. Az első fél időben rengeteg zicsert hagytunk ki, és ez kicsit úgy érzem, hogy meghatározta az egész játéknak a képét.
Még így is nagyon jó esélyetek van, hogy megtartsátok és bebiztosítsátok az ötödik helyet. Ez mennyire téma köztetek, hogy itt a hátra lévő három meccs lesz az igazán fontos, tehát ezt kvázi el lehetett veszíteni?
Abszolút, tehát hogy mi erről a három meccsről nagyon sokat beszélünk, és nyilván ez van a fő fókuszba, de egy Debrecen egy jó erőfelmérő, és nyilván úgy mentünk bele, hogy szeretnénk velük partiban lenni és egy jó mérkőzés játszani.
A női kézilabda NBA egy további tegnapi eredményei. Budaörs Albafehérvár 30-24, Vasas Kozár Misleny 41-27, Szombathely Moson Magyaróvár 31-31 és Neka Kisvárda 19-22.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Két arany, három ezüst és három bronzérmet szereztek a magyar versenyzők tegnap a szegedi kajakkenu világkupán. Megnyerte a férfi kajak négyesek 500 méteres döntőjét a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tutka Sándor összetételű egység, míg a női kajak egyesek 1000 méteres számában Csikos Zsóka lett aranyérmes, Kőhalmi Emese pedig ezüstöt szerzett. Csikos Zsóka aztán az 500 méteres táv döntőjében a hetedik helyen végzett, majd Bitman Emilnek nyilatkozott.
Kevés idő telt el a két döntő között, ugyanakkor pedig nyilván 500-on is szerettél volna egy szép eredményt elérni, ugyanakkor az időeredmény az tényleg egy erős idő.
Igen, vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, pont azért, hogy egyébként nagyon jó időt mentem így május elején, egy 1000 után, úgyhogy az miatt kicsit csalódott vagyok, hogy ez nem elég egy dobogóra, viszont tényleg nagyon jó időket mentek.
1.48 körül időt mentél 500-on, nem lehet azt mondani, hogy ebbe olyan sok maradt. Te mit éreztél mondjuk az utolsó 100-150 méteren, amikor még általában tudsz újítani, most a többieknek ez jobban sikerült?
Igen, azért nagyon erős hátszél volt, szóval úgy készültem, hogy muszáj mennem a közepén, és emiatt nem tudtam akkor átjönni a végén. Plusz, hogyha megyek egy ilyen erős időt magamhoz képest, akkor tényleg nem lesz annyira látványos szerintem, mert a többiek se fáradtak úgy, mert azért ők is jó időt mentek, szóval nem látszottak azok a nagy indítások tőlem, pedig azért max volt, nem tudom mondani, hogy nem. Egy kicsit közrejátszott benne, hogy azért az ezren is nagyon kellett mennem.
Szintén a szegedi kajakkenu világkupán a férfi kajakosoknál Kopasz Bálint ezer, míg Balogh Gergely 200 méterre lett második. A magyar kenusok pedig 3 bronzérmet szereztek tegnap 500 méteren, a nőknél Csorba Zsófia egyesben, Kis Ágnes és Nagy Bianka párosban, míg a férfiaknál a Mészáros Milán, Budai Domonkos, Ukrin Dávid és Mitropulos Iliász összetételű négyes lett bronzérmes. A szegedi világkupa mai döntős programját 12 óra 4 perctől az M4 Sporton, majd 14 óra után az M4 Sport Pluszon élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlott. 56-70.
A magyar vidék az 1950-es években nem csak átalakult, sokak számára ellehetetlenült. De hogyan működött mindez a gyakorlatban, és kikre sújtott le valójában a rendszer? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
4:09 perccel összeomlásszerű veresség, de a miniszterelnök nem mond le. Hatalmasat bukott a munkáspárt az angol önkormányzati választásokon. A kerületek és megyék 40%-át érintő voksoláson a kormánypárt képviselője a helyek 60%-át elveszítette. A Nigel Farage vezette bevándorlás ellenes jobboldali Reform UK viszont úgy tűnik történelmi győzelmet aratott, a párt 20-szorosára növelte képviselőhelyei számát. Ezzel párhuzamosan Skóciában és Walesben is parlamenti választásokat tartottak, és úgy tűnik, hogy itt is új idők jöhetnek. Mindkét országban a függetlenség párti erők győztek. Stúdiónk vendége Magyarics Tamás volt, dublini nagykövet, az ELTE professzor emeritusza. Hát kezdjük talán az utóbbival, ezzel a bizonyos skót és walesi választással. Hát itt felmerült újra az, nem először egyébként, hogy reális lehetőség lehet az Egyesült Királyság széthullása is, például a skót kilépés. Így van ez, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Skóciában legutóbb 10 évvel ezelőtt 14-ben rendeztek referendumot az elszakadásról. Akkor 55-45 arányban a maradás pártiak győztek. Igaz, hogy ez még a Brexit előtt volt. És hát ezek szerint akkor, hogyha összeadunk kettőt meg kettőt, a Brexit esetében a skótok kb. 61%-kal a maradás mellett döntöttek. Tehát magyarul egyrészt a referendumban, amikor arról volt szó, hogy Egyesült Királysághoz tartoznak, akkor igent mondtak, és akkor arra is igent mondtak, hogy az EU-hoz tartozzanak. És ezt a kettőt ilyen pillanatban nagyon nehéz összeegyeztetni. A Skót Nemzeti Párt John Sweeney vezetésével valóban megnyerte a választást, de az igazság az, hogy veszített helyeket, és érdekes módon a helyeket, amelyeket elveszített, és amelyeket a munkáspárt veszített el elsősorban. Az ünnezett reformpárt, tehát a Reform UK Nigel Farage-nak a pártja nyerte, amely korábban egyáltalán rendelkezett Skóciában a helyi parlamentben képviselette, és most ebben 17 képviselője lesz. Tehát ez egy országos ellenség különben, és hogyha most a Walesieket nézzük, akkor Walesbe a Plaid Cymru, tehát Wales pártja nyerte a választást, 43 mandátumot kapott, viszont itt megint csak 0-ról 31 mandátumot kapott a Reform párt, a Reform UK, és itt a Munkáspárt és a Konzervatív párt is visszaesett. Tehát mind a két esetben azt lehet mondani, hogy az úgynevezett hagyományos középpártok visszaestek, a szeparatista pártok, illetve ilyen esetben a Reform UK volt az a párt, amelyik nyert elsősorban ezeken a választásokon.
Egyébként kiléphet-e Skócia például? Tehát van erre jogi lehetőség, hogy a skót parlament azt mondja, hogy hát akkor ennyi volt. Írunk egy népszavazást, nézzük, hogy mit akarnak az emberek.
Igen, ez első lépés lenne, ugyanis a skót kilépéshez abban az esetben, hogyha mondjuk a skótok megrendezik, eleve az, hogy megrendezzék, ahhoz a Westminsternek, tehát az Egyesült Királyság parlamentjének kell a jóvágyást megadni.
Ugye erről volt egy bírósági döntés, és egy legfelsőbb bírósági
igen.
döntés.
Ja, tehát, hogyha megadják, akkor hát nyilván meg lehet rendezni, viszont ugye akkor hát a végül is az Egyesült Királyság parlamentje dönt, hogy elfogadják ezt, vagy nem fogadják el. Ilyen pillanatban különben a felmérések meglehetősen ellentmondásosak, és úgy tűnik, hogy azért a skótok nem nagyon igyekeznek kifele az Egyesült Királyságból. Annak idején 2014-ben, amikor aránylag komoly esély mutatkozott, akkor azzal érveltek többek között a skótok, hogy az EU-ba bemaradtatnak, viszont akkor José Manuel Barroso volt a bizottság elnöke, azért figyelmeztette a skótokat, hogy azért nem olyan egyszerű ez az egész dolog, mert automatikusan nem valószínű, hogy tagjai lesznek az EU-nak, még akkor is, hogyha az Egyesült Királyság akkor még tagja volt, és elképzelhető, hogy be kell állni a sor végére, tehát ezt a 31-néhány fejezetet úgymond végig kell tárgyalni. Az EU azért nem nagyon örült ennek, és azért volt ez a nyilvános megszólalás, mert azóta esetben ez felszabadított volna gátakat máshonnan. Tehát köztudott a katalánoknak, a baszkoknak, vagy akár Franciaországban a Korzika, és így tovább, és ez
tehát
azért...
Tehát más elszakadási törekvések is
Európában. És hogyha egyik helyen sikerülne, akkor bátorságot meríthetnének mások máshol.
Nyilván ugye az ilyen típusú törekvések mögött nem feltétlenül mindig észérvek vannak, tehát elszakadási törekvések mögött, hanem nagyon sokszor, hát egyszerűen a nemzeti érzések, akár túlburjánzása. Életképes lenne Wales vagy Skócia az Egyesült Királyságon kívül?
Ez egy nagy kérdés. Skótok ugye annak idején még többek között azzal érveltek, hogy ők életképesek lennek az északi tengeri olaj miatt. Viszont azok az olajforrások már eléggé kimerülőben vannak, és igaz, hogy Skócia eléggé nagy lépéseket tett a technológiai forradalomnak az átvételére. Edinburgh környékén egyfajta szilícium völgy alakult ki, és hát közismert ugye a viszki termelés, ami különben egy komoly üzletág, és most...
Hát, elnevettem magam, ezt nyilván nem látják, hallgatunk, hogy erre lehet alapozni.
Nem nagyon lehet, viszont többek között a harmadik Károlynak a legutóbbi látogatásán az Egyesült Államokba az amerikai elnök egyfajta gesztusként 0%-os vámot vetett ki, mert az amerikaiak általában azzal szokták revolverezni az európaiakat, többek között a briteket, hogy az alkoholos italokra a nagyobb vámot vetnek ki, francia borokra és itáp. Tehát a skótok esetében eléggé kérdéses ez, mert valóban visszat félretéve a viszkel nem lehet alapozni, és más iparág a high-tech-en kívül is nagyon. A hagyományos iparágok tönkrementek, mondjuk a glasgowi hajógyártás, egyszerűen tudják tartani az európaiak általában a lépést az ázsiaiakkal. Wales esetében még rosszabb idézőjelben a helyzet. Walesnél nagyon komoly szénbányászat volt Cardiff és hát a déli részeken. Azon kívül a Walesnek nagyon szép területei vannak Snowdonia, de hát ott elsőben mezőgazdasági termelés folyik, állattenyésztés, és arra megint csak nagyon nehéz alapozni egy egész országnak a gazdaságát, illetve a jólétét. Tehát azt hiszem, hogy ilyen pillanatban azért gazdaságilag nem nagyon járnának jól, főleg, hogyha azt tekintjük, hogy van egy ügynevezett visszaosztási rendszer az Egyesült Királyságban, és a visszaosztási rendszerben egyedül Anglia az, amelyik negatívumban van, tehát többet fizet be, mint amelyit visszakap.
A Skócia, Észak-Írország
és Wales pedig többet kap vissza, mint amelyit visszakap, mint amelyit befizet.
Ez kicsit hasonlít az Európai Unió kohéziós programjához nyilván. Visszatérve arra, hogy a két nagy párt drámai veresége szemre visszaszorult, tehát nem tudott erősödni a konzervatív párt sem ezen a választáson, sőt, Ez mire utal? Tehát mitől a protestpártok erősek? Mivel ennyire elégedetlenek az Egyesült Királyság lakói?
Hát ennek sok oka van. Egyrészt azért a Brexit nem hozta meg a várt eredményeket. Nagyon sokan ma tartanák a választásokat, és ha igazak lennének a közvéleménykutatásoknak legalábbis a többsége.
Tehát magyarul nem tudjuk, hogy mire gondolnak.
Akkor most már nem szavaznák meg a Brexitet az emberek. Mert
a reformpárt, ugye Nigel Farage párt, az kifejezetten Európai Unió ellenes.
Igen, igen, és nem csak a reformpárt, még van tőle jobbra is egy másik párt, még inkább Európa ellenes. Érdekes módon különben olyan helyeken nyertek a reformpártnak a képviselői, ahol a Brexitet nem támogatták többek között. Az úgynevezett mondjuk kék és vörös fal területeken, tehát a kék fal az a konzervatív pártnak a törzs helye többek között, és ott, igen, és ott Kémi Badenok a pártvezetőnek a körzete is gyakorlatilag reformpártivá vált, illetve a vörös fal az a középnyugat, illetve át mondjuk a Midlands területe, Birmingham és így tovább. Tehát egyrészt ez, másodszor a Covid nagyon erősen visszavetette a gazdaságot, a gazdaságnak a növekedése, és a jólét az meglehetősen mondjuk stagnál, 1%-os emelkedés mutat, az infláció magas, főleg most a magas benzinárakat tekintve az infláció elszabadult, a bevándorlást nem nagyon tudta úgy kezelni a munkáspárti kormány, mint ahogy szerette volna. Ez egyik fő követelése a reformpártnak, hogy a bevándorlási politikát meg kell reformálni, ezen kívül össze kellene fogni az állami kiadásokat, adóreformot kellene végrehajtani, a lakhatási kérdés kellene megoldani. Tehát mindezek a kérdések azok, amelyek az embereket izgatták elsősorban, és ezért kifejezték az elégedetlenségüket, hiszen ezek a választások, az önkormányzati választások, illetve Walesben és Skóciában a parlamenti választások egyfajta referendumot jelentenek a kormány, az elsőt kiesek kormányával szemben. Ilyen pillanatban még a kormány biztosan ül a helyén. 2029-ben kellene legközelebb, ha rendesen alakulnak a dolgok. 403 fős többsége van a 650 fős Egyesült Királyság parlamentben, tehát nem jelentheti azt, hogy most a munkáspártnak ebbe a pillanatban le kellene mondani a hatalomról.
Magyari Csamás volt, Dublini nagykövet, az ELTE professzor emeritusa volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. május 10-e adása szólt itt a Kossuth Rádióban. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu, este héttől pedig válogatást kínálunk adásunkból.